Sziasztok, kedves hallgatók! Köszöntök mindenkit ezen a hűvös őszi délutánon. Komfortosan mindenki ül a saját szobájában, és úgy döntöttünk, hogy a harmadik epizódban a déli csoportokról fogunk beszélni, mert hát ezek a csoportok kellően lázba tudnak minket hozni ahhoz, hogy ne aludjunk el ebbe a hidegbe. Úgyhogy a mai adásban szokásosan egy Matyi és egy Peti a felállás az egy Bence mellett. Majd megint meg lehet lepődni, hogy melyik Peti az a kettő közül, de először is köszönteném Matyit. Szia, Matyi!
Sziasztok! Kicsit meglepődtem, hogy én vagyok itt a Matyik közül, de elfogadtam a kihívást.
Így van, így van. Nem sikerült még egy Matyit találnunk még, de ha bárki szeretne csatlakozni, akkor írjon. Fontos kitérte, hogy Matyinak hívják. És hát itt van velünk Csonka Peti. Szia, Peti!
Sziasztok! Hát jöhetne egy új Matyi lassan. Most itt kezd kicsit uncsi lenni, de nem baj az se, hogyha nem ért hozzá, csak legyen Matyi.
Így van. Meg ne az
ez végül is rám is igaz.
Végül is jogos.
Hát igen, láttam a fantasy sorrendet, amit majd ki akarsz rakni a negyedik munkahelyeden. Hát nem tudom, majd mindenki nézze meg Matyi sorrendjét a másik munkahelyén.
Hűha.
Ez volt a promó része. Menjünk akkor délre, először az NFC déli csoportba, és hát akkor szokásosan, hogy Matyi tényleg négy csapat közül választhass, kezdte, kérlek, bárkivel, aki iránt a leglelkesebb vagy, akit a legkevésbé szeretsz, ahogy érzed.
Ó, hát akkor eléggé egyszerűsödik a kérdés, mert el fogom hozni azt a csapatot, aki az elmúlt pár évben itt titkon kinőtték magukat az egyik kedvencemmé. Ez pedig a Tampa Bay Buccaneers. Hogy miért pont ők a kedvenceim, nem feltétlen tudom, de valahogy egyre jobban bírom őket. Ráadásul idén is bírom őket, úgyhogy pont emiatt is esett a martalócokra a választásom. Alapvetően egy szerényebb off-season-en vannak túl szerintem. Ugye történtek olyan szomorú dolgok, mint mondjuk Mike Evans otthagyta a csapatot rengeteg év után, vagy a megbízható corner Jamal Dean lelépett, és a helyükre azért nem feltétlenül érkezett a legveretesebb névsor. Két otthon hosszabbítását nem feltétlenül értettem, szerintem ő nem egy olyan tight end, aki ilyen pénzt érdemelt volna meg, de mint ahogy már előző adásokban volt róla szó, a tight endeket azért elkezdték kitömni, de például nagyon tetszett, hogy Alex Anzalone érkezett, hiszen szükség volt egy tapasztalt, stabil veteránra. Ugye Levonta David távozása után, ennek ellenére szerintem ez egy szerényebb FA piac volt. Amivel viszont már nagyon elégedett voltam, az a draft. Az, hogy Ruben Bain lecsúszott ez a csapathoz a 15. helyig, az szerintem egy áldás. Az egyik legnagyobb need volt egy edge rusher, és most érkezett egy top edge rusher, akinek egyedül a karok a kérdések, minden másból baromira rendben van. Kellett a linebacker fiatalitás, Trotterrel jó választás volt. Ted Hurst, megint rámentek olyan elkapóra, miközben nagyon jó elkapósoruk van, akiben hatalmas a potenciál és sok a lehetőség. Marha jó választás, Kionte Scott, hogy lecsúszott hozzájuk, szintén nagyon rendben van, kellett a secondary erősítés is, tehát amennyire nem sikerült jól az FA, az agency, annyira jól sikerült a draftjuk. Pont emiatt én relatíve magasan tudok lenni a Tampával, na most azért nagyon magasan nem, de relatíve magasan. Én úgy érzem, hogy igazi hiányposztjuk például nincsen, mindenhol csak kérdések vannak. Az offenszben például nekem nagyon hiányzik egy klasszikus tight end 1, mert szerintem Cade Otton nem az. Nem mondom, hogy voltak rossz pillanatai, de nem az, akit egy meccsen mindenképpen keresnél a magabiztos szereznek a 6 yardot nagy cula passzoknál. Viszont mögötte a rotáció tetszik, mert van elkapó, van blokkoló tight end, szóval legalább az rendben van. A VR-eknél ugye nagy kérdés, hogy Godwin éppen milyen állapotban van, mennyire van sérülése, mennyire van kedve játszani, illetve hogy Ekbuka visszatalál-e ahhoz a formához, amivel elkezdte a 2025-ös szezont, és nem ahhoz, amivel befejezte a 25-ös szezont, mert az elég szerény volt. Illetve a támadófal csak a nevek alapján marha jól néznek ki, de tavaly is láttuk, hogyha egy-két sérülés történik, már komoly problémák vannak. Itt például Billy Shroutért tudok lelkesedni, aki már nagyon remélem, hogy Bredesont ki tudja szorítani a kezdőből, mert szerintem az egyik leggyengébb pontja az offense-nek a balgárd. Ennek ellenére, hogyha Mayfield nem sérült, már pedig az irányítók sorozatban gondolom mindenki nézte, a Netflixen láttuk, hogy azért voltak komoly gondjai tavaly, és ha Bucky Irving sem sérült, akkor ez az offense marha jól tud majd üzemelni. A védelemben talán több a kérdés, de itt is tök jó upgrade-ek történtek, ugye a draftról érkezőkről már volt szó. Mellette a támadófal közepében Ashon Robinson szintén egy jó döntés volt, még ha kicsit sok pénzt is kapott. Itt ugye két nagy kérdés van, egyrészt, hogy Kalijah Kancey milyen állapotban van, ő is sérülésből térne, majd vissza rá nagy szükség lenne, illetve Vita Vea a remek nose tackle cserét kért, hogy ebből mi lesz, azt nem tudom, de ha ő elmegy a csapatból, az egy óriási kiesés a védőfal közepén. A linebackerek rendben lesznek, itt igazából két középső blitzelő linebacker van, akiket hát hatalmas meglepés Todd Bowles nagyon szeret, szóval egyértelműen működni fognak. Coverage-ben már nem igazán, de ezt akkor majd oldja meg Jacob Parrish, meg Keyonte Scott, mert elég jó felhozatal van nickel cornereknél, meg strong safety-knél, Tyke Smith-szel. Alapvetően talán itt a nagy kérdés a külső cornereknél van, mert Benjamin Morrisonnak mutatni kéne valamit így a második évére, Zion McCollumnak meg nem kéne visszaesnie így most már a sokadik évére. Ha ez egyik megtörténik, tehát mondjuk McCollum visszaesik, vagy Benjamin Morrison nem tud előrelépni, akkor már lehetnek bajok a szélen. Talán ezt érzem jelenleg még Vita Vea részvételével a védelem legnagyobb gyengeségének. Ennek ellenére nekem tetszik ez a keret, tetszik, amit a Tampa csinált. Nem vagyok benne biztos, hogy előléptek Super Bowl contender, és sőt, elég biztos benne, hogy nem, de arra, hogy újra meg tudják nyerni a csoportjukat, ahhoz szerintem megfelelő lépéseket tettek.
Így kb. Egyébként egyetértek veled, és végig az, vagy ahogy soroltad így ezeket a dolgokat, mindenhol azt gondoltam, hogy igen, ez így van, és vártam, hogy mikor térsz ki erre a rohadt nagy elefántra, ami itt a szoba közepén áll. És ezt Todd Bowlesnak hívják. Tehát, hogy ha fel kéne sorolnom a liga 5 legrosszabb vezetőedzőjét, akkor nagyon nehéz olyan listát összeállítanom, amiben nincsen Todd Bowles neve rajta.
Én mindig úgy érzem, hogy ez overreaction. Én se tartom egy jó edzőnek, de nem tartom ennyire rossznak.
Szerintem, hogyha végigvennénk, hogy a vezetőedzőknek kinek hány olyan döntése van, ami ha nem is egy meccs elvesztéséhez, de rosszabb helyzetbe hozta azzal a döntésével a csapatát, akkor Bowles minden évben ott lenne az 5 legrosszabb között ezek közül, és nekem a másik probléma az, hogy elmondtad, hogy egyébként milyen tök jó a keret egy csomó helyen, és ehhez képest folyamatosan alul teljesítek. Szerintem csak azért nem beszélünk így Bowlesról, mert egy soha nem volt igazán kutyaütő irányítója ezen a rosteren, tehát hogy azért mindig volt legalább egy ilyen replacement level felett levő QB, a másik pedig az, hogy mert tök jó a keret, és ehhez képest meg borzasztóan nagy az alul teljesítés szerintem. És nekem ez itt a fő probléma, hogy persze papíron minden tök jól néz ki, nehéz belekötni, de akkora mínusz itt a vezetőedző pozíciója, hogy én nagyon-nagyon nehezen megyek ezzel a Buccaneers-szal, ráadásul az se egy ilyen biztató körülmény szerintem, soha nem jó neki menni úgy egy szezonnak, hogy a franchise irányítja, papíron franchise irányító, vagy hát mindenki döntse el, hogy hova teszi Mayfieldet, de hogy akkor van, ugye a kezdő irányítódnak nincsen lefixálva a hosszú távú jövője, és ugye elvileg visszadobott egy 2 év 100 milliós szerződést, mert hosszabb távút szeretne, tehát hogy nem kimondottan jó a viszony, azért viszonylag sérülékeny is, ahogy te is említetted. És a defense-ben a legjobb játékosod, de lehet, hogy a csapat legjobb játékosa, cserét kér a szezon előtt, tehát nekem ez ebben az van benne, és azt látom nagyon magam előtt, hogy ez a csapat, ez egy borzasztó nagy alul teljesítésben lesz idén is, a keret erősségéhez képest, mert nagyon nincsenek jó vibe-ok körülöttük, és nekem ebből a szempontból picit mondjuk a tavalyi Dolphins-ra emlékeztetnek sok szempontból, ahol tökre lehetett szeretni egy csomó mindent, de már a training camp alatt és a felkészülés alatt annyira rossz vibe-ok jöttek velük kapcsolatban, hogy én ott nehezen tudtam elképzelni, hogy Mike McDaniel kihúzza a szezon végéig, és ott is annak elég csúnya alul teljesítés lett a vége. Én itt is félek ettől. Ennek ellenére persze minden áll, amit elmondtál, és a rossz terük kapcsán ezzel minden megyek. Nagyon tetszik például tegnek is a Ruben Bain megszerzése, mert azért tavaly csak a Vikings blitzelt náluk többet, ehhez képest nem voltak még a top 10-ben sem pressure rate-ben, tehát hogy azért volt ott bőven probléma, és óriási szükség volt egy ilyen játékosra, de valahogy nem tudok bizakodó lenni velük szemben, és ennek a fő oka a szerződések körüli gondok, és a vezetőedző, akivel én nagyon-nagyon nem vagyok kibékülve. Pedig szeretem a Bucksot.
Hűha, amikor a tavalyi Dolphinshoz hasonlítottad, ott összetört bennem valami.
Hát te velük is magasan voltál, Magyi.
Ezért mondom, hogy összetört bennem valami.
Tudod, Peti, mi a legnagyobb baj Bolsza, hogy nincs aurája?
Szerintem az, hogy alkalmatlan vezetőedzőnek, mert rossz döntéseket hoz, de az aurával is, arról is beszélgethetünk.
Egészen más szakmai szempontot soroltatok most fel Bolszal kapcsolatban, nagyon tetszik az eltérő megközelítés.
Mondok még én is egy-két újdonságot, mert te, Matyi, nagyon részletes voltál, meg Peti, te meg elmondtad, amit akartam, hogy Bász meg Mayfield, hogy kinevezték azt a Zach Robinsont támadó koordinátornak, aki ugye a McVay fából úgy ment a Falconshoz talán 2 éve, hogy úristen, de jó lesz, és hát szerintem semmit nem láttunk ebből. Úgyhogy meglátjuk, hogy majd ebből az egyébként tehetségesebb keretből, jobb irányítóból ki tud-e hozni valamit. De én úgy látom, hogy azért itt a Tampa offense-ben van katasztrófa potenciál, egy fokkal izgalmasabb a running back committee-jük, mint mondjuk egy undorító Commandersnek vagy Jaguarsnak, Bucky Irving, Kenneth Gainwell, Sean Tucker trióval. De azért alapvetően szerintem itt lesznek olyan meccsek, amikor ez az offense nem lesz jó, és viszont a védelemben én érzek egy ilyen X-faktor potenciált, hogyha Ruben Bain tényleg edge-1 tud lenni már az első évében, akkor egyébként ez a keret ilyen edge-2, edge-3 szempontból rohadt mély, tele vannak olyan fiatalokkal, akiknek még van mit bizonyítani, gondoljunk csak a tavaly azonnal lesérült David Walkerre, őt tavaly tökre vártuk, hogy mit fog csinálni a rookie szezonjában, nem tudta megmutatni majd most, Chris Braswellből semmit nem láttunk még, idejött a Detroitból, Al-Kwadi Muhammad, aki nem egy rossz pali, hogyha csak rotációban van edge-ként, tök mély, csak kell egy edge-1. És ugyanez a véleményem a secondary-ről is, hogyha itt az elképesztő mennyiségű fiatal kezdő, akik ott vannak Winfield körül, aki a liga, nem tudom, egyik kedvenc safety-m, tényleg szerintem rohadt jó, akkor ez a secondary is tud elég komoly lenni, viszont tény, hogyha a Vita Vea elmegy, akkor viszont szerintem ezt a védelmet szarrá lehet majd futni. Úgyhogy ha Vita Vea valahogy marad, és lesz breakout a elképesztő mennyiségű fiatalban, tele vannak upside-dal, akkor ez a védelem, ez nagyon komoly lehet, és akkor ezt a csoportot még úgy is megnyerhetik, hogyha offense oldalon Mayfield is döcög, a támadó fal is, meg a Zach Robinson se az igazi, de valamelyik kell lenni fog ahhoz, hogy jó legyen ez a Bucks. Ettől függetlenül én is úgy gondolom, hogy legalább egy tírrel a másik 3 csapat előtt vannak, pici spoiler, de amiket Peti mondott, bármelyik bedőlhet, és akkor ez a Tampa alul teljesít, és nekik, ha nem nyerik meg ezt a csoportot, akkor az alul teljesítés, és akkor repülnie kell az edzői gárdának szerintem. Tehát ezt a csoportot nekik hozniuk kell. Na, tavaly 8-9. Fölötte vagy alatta?
Fölötte természetesen.
Mennyivel? Csak hogy mennyire vagy magasan?
Jaj, ezek az intim kérdések, ez meg kell nyitnom a Excel-emet. Hát 11-et írtam be nekik.
Nagyon sok.
Én 9-9-8-et írtam. Nem jó a sorsolás se, azért lesz itt körbeverés bőven, mert annyival nem jobbak, hogy ne kapjanak ki mondjuk 2-szer ebbe a csoportba. 9-8-at mondok én.
Én az ugyanennyivel lennék, tehát ezt a 8-9-et ezt idén is megadom nekik.
Jó, én ugye Bucks szurkoló vagyok, szóval így igenis tudok velük magasabban lenni.
Igen, hát ahogy Árpa mondta az első.
De papíron Eagles szurkoló is vagy, és hogy...
Jó, hát az Eagles meg az Iowa fő csapatom, csak vannak ilyen kis kedvenceim. Érdekes módon 2-ről is fogunk a mai adásban beszélni. Na majd meglátjuk.
Én egyébként ezt értem, csak arra mondom, hogy az Eagles-el nem voltál ilyen elfogult.
Az Eagles az alapvetően 17-0 van beírva, csak azt nem akartam mondani.
Szép is ez a vakhit. Peti, kérlek, választ te is egy csapatot akkor, és haladjunk, mert így 3 órán keresztül fogunk a déli csoportokról beszélni, és azt nagyon nem szeretném.
Szóval akkor, hogy mindenki maradjon a kedvencénél, én is a csoportbeli kedvencemet hozom, a New Orleans Saints-et, ahol én nagyon sokáig nem értettem egyet a csapatépítéssel, mert azt gondoltam, hogy ez a tologatása a Dead Money-nak azért nem akkora megfejtés, és azért nem egy annyira bonyolult dolog, ráadásul hosszú távon elképesztően káros hatásai vannak, nagyon nem tetszettek az igazolásaik, a cseréik, a feltrédek az első körökben szerintem pocsékul használták fel a draft kapitájukat, és ez abszolút meglátszott az egész csapaton. Én nagyon nem voltam Mickey Loomisnak a híve, és annak, ahogy kezelte ezt a rostert, és igazából ez a tavalyi off-seasonben változott meg, amikor sikerült belenyúlniuk, szerintem kicsit szerencsésen Tyler Shuckba, és végre lett irányítójuk, és én emiatt szoktam azt gondolni, meg azt mondani, hogyha van egy jó irányítód, akkor utána minden könnyebbé válik, minden megoldódik, nagyon sok dolgot el tud fedni, és a Saints-nél is valami ilyesmi történt, mert amióta van Tyler Shuck, így elkezdtek NFL csapatként funkcionálni és működni, és olyan döntéseket hozni, amikre lehet építeni a hosszabb távon. Nekem nagyon tetszett a Travis Etienne igazolás, szerintem ő tök jól illik ebbe az offense-be, meg abban, amit ők csinálni akarnak, de a kedvenc igazolásom, és nem csak tőlük, hanem az egész off-seasonben szerintem az egyik legjobb döntés volt az David Edwards megszerzése, mert a left guard pozíció az egy baromi nagy kérdőjel volt náluk, és azért nagyon kellett ember, ők pedig szerintem megszerezték a legjobb elérhető csomagot a free agent piacon, már ha életkort, elérhetőséget és pályán nyújtott teljesítményt nézünk, azért ebben szerintem Edwardsnál nem volt jobb csomag, még hogyha bizonyos pontokban, mondjuk pályán nyújtott teljesítményben Elijah Vera Tucker szerintem jobb játékos, de ő meg életében nem játszott végig egy szezon, tehát ilyen szinten David Edwards szerintem nagyon-nagyon jó igazolás volt, és kimondottan tetszett, hogy miután biztosra mentek a free agent piacon tavasszal, azután a drafton meg hajlandóak voltak kockáztatni, és egy ilyen igazi high risk, high reward játékost megszereztek Jordan Tyson személyében, aki egyelőre brutál jól néz ki, nagyon biztató az, amit látunk tőle a training campben, a beszámolók alapján Chris Olavéval szerintem az egy fantasztikus elkapó páros a kezdőben, és Tyler Shucknak kimondottan, Tyler Shuck játékstílusához szerintem kimondottan illenek, úgyhogy én az offense kapcsán nagyon nagy bizodalommal vagyok, és én látok egy óriási breakoutot Tyler Shucktól. Azt azért túlzásnak tartanám, hogy mondjuk egy olyan szintű breakoutot, mint amit tavaly Drake May-től láttunk a második évében, de azt el tudom képzelni, hogy top irányítóként beszélünk majd róla is a második NFL szezonja után, mert nekem nagyon tetszett, amit az első évben láttunk tőle, szerintem messze a legjobb rookie QB volt ő, és abszolút bizonyította, hogy rá lehet építeni, a Saints pedig pontosan ezt tette az off-seasonben, tehát ez tökre tetszik. És a másik, ami miatt szerintem ő majd bizonyíthat, és ami miatt neki kimondottan jó számai lehetnek, az pedig a védelem, mert hogy ott azért, hát nagyon sok a kérdőjel. Azért így, hogyha ránézel a kezdőre, sehol nem látsz olyan kiemelkedő demeket, persze tök jó, hogy Cameron Jordan még visszajött egy utolsó szezonra jó eséllyel, nagyjából az egyetlen biztos pontja a front sevennek, főleg Brian Breezy kiesése után, ugye pont a héten szakította el az ACL-jét, az úgy érdekes volt, amikor ilyen Rapoport lehozta ezt a hírt úgy, hogy az egyik one of the better defensive linemen in the NFL. Először nem voltam benne biztos, hogy ugyanarra a Brian Breezy-re gondolunk, de mint kiderült később, igen. Azért nyilván annak ellenére, hogy nem kiemelkedően jó játékos, de ebben a Saints D-line-ban neki azért fontos szerepe lett volna, tehát nagy érvágás az ő kiesése, ezt nem akarnám elviccelni. Christian Millerre hárul majd így óriási szerep, aki egyébként eddig nem néz ki rosszul, és a draft előtt is kimondottan szerettem, meg szerettük így mindannyian, de azért nem feltétlen ideális, hogy neki már rookie-ként így kell beugrania, és ekkora szerep fog rá hárulni. És akkor azért, hogy még visszatérjek arra, hogy amik nem tetszenek Mickey Loomistól, tehát hogy azért itt mondjuk ránézel a front seven-re, és hogy itt van Tyree Wilson, hogy értem, minek kellett picket adni, az számomra felfoghatatlan, és igazából vele is csak többen vannak. És az ideális esetben ki nem kéne pályára kerülni, de amennyi kérdőjel van itt azért a Saints front seven-ben, szerintem ott lehetnek gondok. Ugye Anthony Jennings parádé, tehát hogy őt, az ő elküldését a Patriots-tól iszonyatosan sajnáltam, szerintem ő tök jó lesz a rotációba, Carl Grandersonnal sincsen nagy gond a kezdőben, Chase Young a túlértékelte Badge a sereg közé tartozik véleményem szerint, de hogy ő is így elmegy, és ugye a secondary-ben is van olyan, ami így egészen jól néz ki, én Kool-Aid McKinstry-t kimondottan kedvelem, szerintem vele nincsen nagy baj, ugye Julian Blackmon, amikor egészséges, akkor ő is rendben van, Justin Reed nem fogja megváltani a világot, de kb. Rendben van, de hogy így az egész védelem kapcsán az van, hogy így kb. Rendben vannak, csak nem látom, hogy ők mondjuk hogy fognak nekik egy-egy meccset behúzni, vagy meccsben tartani őket, ez akkor tud megtörténni, hogyha az offense extra lesz. És én ebben bízok, meg ezt várom, hogy nagyon izgalmas, nagyon jó Saints meccseket fogunk látni, kb. Mint így a Drew Brees ér a végén, amikor minden második meccset 50-40-re nyertek, meg ugyanennyit el is veszítettek 50-40-re. Nagyjából hasonló szituációt várok. Úgyhogy jó lesz Saints meccset nézni, semleges szurkolóként az offense miatt. A defense-el kapcsolatban viszont nagyon-nagyon sok kérdésem van.
Igen, veled vagyok, tehát a Breeze-érában védelem nem volt, aztán utána védelem volt, támadni nem tudtak, és most ez azért számomra a Saints-nél arról fog szólni, hogy kiderüljön, hogy Kellen Moore és Tyler Shagg hosszú távon itt lesz nekem, mint a franchise két arca, úgymond vezetőedző, irányító duó. Tök biztató volt az első évük, nem látok olyat, hogy miért ne lehetnének még jobbak a második évben, úgyhogy abszolút megvan előlegezve a bizalom, és gyakorlatilag mindent rátettek az off-seasonben erre, hogy ez működjön, és semmit nem foglalkoztak a védelemmel, illetve a távozók, de Mario Davis legendás linebackerük elment, és jött helyette egy Kaden Ellis, de nyilván ez ilyen halottnak a csók kategória, de corner is kellett volna, azzal se foglalkoztak, passzsietetés körüli bizonytalanságról beszéltél már. Tehát igazából emiatt nehezen tudom őket úgy komolyan venni, hogy mondjuk arról beszéljünk, hogy ez a Saints bejuthat a wildcardba, vagy megnyerhetik azt a csoportot. A csoportot megnyerhetik, mert ezt a csoportot bármelyik csapat megnyerheti egy kis szerencsével, de komolyan venni őket, egy év múlva ilyenkor térünk rá vissza. Ez az év tényleg nálam arról szól, hogy ság milyen, a támadófal jobban néz ki, mint valaha, tele van belső fejlődési potenciállal, főleg a két fiatal tekül esetében. Tökre tetszik, hogy van két igazi elkapó, ahol nyilván meglátjuk, hogy Jordan Tyson mennyit tud a rookie szezonjában pályán lenni, Chris Olave rászolgál-e arra a gigantikus összegre, amit kapott az utolsó éve után. Ezek mind kérdőjelek, de lehet benne bízni, hogy így lesz. Én azért bízom benne, hogy ez nem egy Travis Etienne one-man show lesz, mert annyira ő azért nem jó, túl is lett fizetve egy kicsit, de így, hogy Etienne mögött ott maradt Kamara, az tök pozitív számomra, és Devin Neal-eket meg Kendre Miller-eket se kell elfelejteni, mert ők sem borzalmasok úgy, hogy a committee harmadik tagjai legyenek. Úgyhogy ez a része tökre tetszik, de a védelembe hát van pár kezdőszintű játékos, mondjuk így. Van egy-két edge-2, edge-3, egy-két olyan linebacker, akik nem baj, hogyha a pályán vannak, meg a Justin Reed tök jó, hogy ha lesérül a kicker, akkor be tud rúgni majd egy-két field goalt cserekickerként, mint kezdő safety, de nem tudom, én is bírom a Kool-Aid McKinstry-t, de ez a secondary azért marha gyengének néz ki. Úgyhogy igen, a Saints meccseken lehet majd ragni az overt, szórakoztatóak lesznek, érdemes lesz nézni az ő meccseiket, mennyire fogom őket komolyan venni, nem nagyon, de érdekelság meg Kellen Moore, meg az elkapok.
Bocsánat, még kihagytam a secondary-ből, kifelejtettem, ugye Martin Emerson Jr., tehát az ő feltámadásába lehet bízni, ugye tavaly Achilles szakadás miatt nem játszott, előtte kimondottan ügyesnek tűnt, meg tetszett, de hát azért nyilván ez se pont ugyanaz a helyzet, mint Christian Millernél, hogy azért nem ideális állapot, hogy tőle kell ezt várni.
Hát igen, meg a törpe méretű Quincy Riley az egyik szélső corner, a strong safety, Jonas Zenker, meg a Nickel, most a hivatalos depth chart alapján, ezt a felállást nem is értem meg. A Lorenzo Styles Jr. rajta van a depth charton, ez sértő számomra. Tehát, hogy
hát igen, de hogy nyilván Riley azért kezdő, mert hogy Emerson Hát, róla nem tudjuk, hogy milyen állapotban lesz. Az ideális esetben Emerson fog szélen játszani, de hát ki tudja.
Na, igen, ki tudja. De sok a kérdőjel a védelemmel kapcsolatban. Ennyi.
Tök jól elmondhatok igazából mindent, és én úgy vagyok, hogy az egész csapattal kapcsolatban vannak nagy kérdőjelek, és én magasan akartam lenni a Saints-el, de aztán, hogy mentem át az egyes posztokon, úgy mentem egyre lejjebb vissza egy ilyen középerős csapat szintbe, ami igazából közel lesz a tavalyihoz szerintem. Tényleg csak röviden, amiben én nagyon bízok, hogy Moore meg Shaq továbbra is működni fognak együtt, ebben elég tuti vagyok, ez a páros tök jó lesz. Végre érkezett egy Jordan Tyson, de még Bryce Lance-et is nagyon bírtam, szóval az elkapó felhozata szintén tetszik. A futó felhozata már kevésbé, én tudjátok, Travis Etienne-nel nem vagyok túl magasan. Ráadásul szerintem stílusra nagyon hasonlít Elvin Kamarához, és így ha az utódját akarják megtalálni, akkor rendben van, de én Kamarát esküszöm jobbnak tartom még ennyi idősen és ennyi sérüléssel is, mint Etienne, de elfogult vagyok. Oscar Delp-től várnék valami nagyot, mert Juwan Johnson meg Noah Fant azért bőven kiszorítható. Támadófalnál meg mind a két tackle-nek kéne mutatni a előrelépést, és akkor ott tartok, hogy jobb guardba nem tudom, hogy kit akarok beküldeni. Persze, ha minden más működik, nem egy guardhoz fog számítani. Szóval alapvetően az offense-ben vannak kérdéseim, de az alapdolgok tetszenek. A defense meg kb. Ugyanez, és amiket elmondhatok, minden egyetértek, hogy a támadó vagy a védőfal közepe nem szexi, és Christian Miller-től várom én is, hogy majd valami jót mutatna, erőt én nagyon bírtam. Corner kettője nincs igazán a csapatnak, hogy most ki lesz slot corner a safety közül, az is egy nagy kérdés számomra. Itt annyiban tudok pozitív lenni, hogy Brandon Staley ezt a defense-t, ami hát mondjuk azt, hogy olyan szinten van, mint tavaly, lehet, hogy ez egy kicsit erős kifejezés, de egyszerűsítsük le így, az utolsó nem tudom, szezon második felében talán EPA alapon ilyen top 3 defense-t hozott össze. Ez egy elég durva statisztikának tűnik, de ez valós, ezt megnéztem, és látszott tavaly is, hogy a defense valahogy működik Staley kezei alatt. Úgyhogy ez még egy érdekes dolog lesz, hogy ez a szint fenntartható ezzel a kerettel is. Én nem vagyok benne biztos. Ebből kifolyólag tényleg nagyon sok dolog nagyon tetszik New Orleansben, és tudok izgatott lenni a szezonjuk miatt, de túl sok kérdőjel van ahhoz, hogy igazán azt mondjam, hogy ők majd jó nagyot fognak előrelépni tavalyhoz képest.
Na hát, és akkor a tavalyi 6-11 után, Peti, először téged kérdezlek.
Nálam egyértelműen over, én ilyen 9-10 győzelem környékére, és a csoport első helyére várom őket. Spoiler.
Alig várom a közös
Az offense miatt elsősorban meg azt gondolom, hogy a legjobb QB-HC páros az itt van, és az elég messzire viheti őket.
Mondjuk, ez az utolsó mondatoddal egyetértek, ettől feltétlenül én 7-10-et számoltam nekik. Egyszerűen nem elég jó a sorsolás ahhoz, hogy sokkal jobbak legyenek.
De cserében nagyon gyenge a csoport.
Én megmondom őszintén, minden csoportmeccset a hazainak adtam ebbe a csoportba, mindenkinek 3-3-at, mert itt ez tökre előfordulhat. Itt 4-2-k, meg 2-4-ek lesznek, szerintem.
Itt most sok dologban nem értek veletek egyet. A sorsolása marha könnyű a Saintsnek. Most megnéztem Warren Sharp legutóbbi listáját, és a harmadik legkönnyebb.
Ha Isten, Matyi, ezekkel a ilyen random ember csinál egy listát a sorsolásra.
Azért Warren Sharp nem egy random ember, ezt adjuk meg neki. Sok dologban nem értek vele egyet, meg szerintem azért sokszor úgy ferdíti a statisztikákat, hogy kijöjjenek a prekoncepciói, de Warren Sharp egyébként nem egy hülye ember.
Igen, tehát én sem mondom azt, hogy akkor ez biblia, de szerintem van alapja annak, hogyha valakinek ilyen könnyű sorsolást hoz ki, és szerintem a csoport nem könnyű. Szerintem itt egy csomó csapat, majd kitérek arra azért, aki nem marhára egy szinten van, és emiatt abszolút nem tudom azt mondani, hogy én most akkor könnyű győzelmeket adok a Saintsnek a csoporton belül. Pont emiatt én is ezzel a 7-8 győzelemmel vagyok, mert szerintem előrébb tudnak majd lépni, főleg a könnyű sorsolás miatt, de nem várom, hogy a csapat sokkal jobb legyen, mint tavaly. Emiatt én abszolút nem látom azt, amit te mondtál, Peti.
Na, hát majd a végén lesz vita, úgy érzem.
Ja, fogalmam sincs, hogy fogunk ezek után bármi csoportot összehozni.
Szerintem az meg lesz, hogy az utolsó ki ebben a csoportban.
Na, azt nagyon remélem, hogy az fix lesz, igen.
Na jó, hát suktak nekem, hogy arról majd te szeretnél beszélni, Matyi, úgyhogy akkor én megyek a Carolina Panthers-el így a következő csapattal. Hát, fitú srácok, ez a csapat egy marha jó off-season-t lehozott, és nagyon-nagyon lelkes lennék, hogyha nem sérülne le minden egyes nap a training campben valaki náluk már ilyen 49ers-i magasságokban járnak jelen pillanatban ebben. De amit az off-seasonben csináltak a szabadügynök piacon, meg aztán a drafton is, én nem tudom, hogy összességében van-e még egy ilyen jó teljesítmény, mint a Panthers-é, hogyha még azt is belekalkuláljuk, hogy a legfontosabb távozójuk az Rico Dowdle volt futóposzton, akit egy per egy pótolnak, hogyha Jonathan Brooks egészséges marad, vagy ha a kicsi Etienne használható lesz bármilyen szinten. Tehát, hogy konkrétan nem buktak, és nem azt mondom, hogy minden poszton, de majd, hogy nem minden hiányosságukra volt valami válasz. Tehát kellett egy edge-egy. Túlfizették Jalen Phillips, akinek volt az Eagles-ben egy breakout éve. Nem biztos, hogy bejön, meg sokat adtak érte, de ez az a pozíció, amit túl kell fizetni, hogyha be akarod húzni a legjobb elérhető játékost. Főleg, hogy te vagy a Carolina Panthers, és ide nem jönnek szívesen sztárok. Úgyhogy én tökre adom, hogy ezt megpróbálták. Volt rá pénzük, miért ne? Ide hozták a legjobb elérhető linebackert, a Devin Lloydot, aki szintén tavaly breakout volt a Jaguars-ba. Nincs óriási garancia rá, hogy ő ugyanaz a játékos lesz, mint ott, de hát ha már csak a 70%-át hozza is, előrelépés lesz a Roseboomok meg a Cserelusokhoz, ugye? Mindenki emlékszik rá.
Hozzáképest nincs előrelépés.
Milyen volt őt nézni a wildcard körbe. Mélyítették a támadó falat, mélyítették a védelmet a drafton, hoztak egy elkapót, aki... Én tudtam a lelkesedni, csak hát a rookie évét ki kell hagyni, ugye Chris Brazelről beszélek. Marhán tetszik, amit tényleg így összeraktak. És hát persze itt is elmondhatjuk, mint valahogy ebbe a csoportba mindenhol, hogy az irányítón rengeteg minden múlik, Bryce Young melyik arcát hozza majd. De alapvetően minden adott ahhoz, hogy jó legyen. A támadó falba, a tekül poszton már most brutál sérülés hullám van. De legalább itt van alternatíva. Elhozták, szerintem túlértékelt baltekült Green Bay-ből Rashid Walkert, aki mondjuk pass blokkban jobb, mint futás blokkban, úgyhogy ez legalább Youngra nézve pozitív. Hát úgy néz ki, hogy lesz pályán, mert már most gondja van, hogy elkvonulnak meg Motonnak is. És lehet, hogy Monroe Freelinget is előbb be kell dobni majd, mint ideális lenne. De azért van olyan csapat, aki örülne, hogyha ilyen cseretekül dugója lenne, szinte mindegyik, úgyhogy amúgy tökre adom ezt az egységet, hogy tényleg mennyire mélyek, tehát már most látszanak a problémák a sérülésekkel, de itt legalább van mihez nyúlni. És hát a védelem is igazából, a védőfal közepe még úgy is megvan, hogy Tershawn Wharton sérült, mert jött Lee Hunter, tök jó lesz Derrick Brown és Bobby Brown mellett. A passsietetés még mindig problémás lehet, főleg így, hogy hát onnan meg Nick Scorton dőlt ki az egész évre, de ott van Jalen Phillips mögött, a másik másodéves, ugye Umami ellen. Ott van a tulajdon Pat Jones, aki annyira nem jó, de most, hogy Edge 3 legyen, vagy Edge 2, lesz ennél nagyobb gondja is a Panthersnek, tehát, hogy rendben van a dolog. És secondary-ben pedig van egy állandóság, megmaradt JC Horn, megmaradt Mike Jackson a másik oldalon, corner poszton. Azt nem tudom, hogy ki ez a Corey Thornton, aki be van írva a nickel kezdőnek, gondolom az inkább a Chau Smith-Wade lesz, vagy akár az egyik safety, akit hoztak. Kiemelném azért Zeki Whitley-t, tehát ő is abszolút kaphat szerepet már az első évében újoncként, akár mondjuk Nick Scott helyett, vagy valahogy máshogy felrakva a pályára. Úgyhogy egyébként ez a védelem is így nagyjából megvan. Kiemelkedő bármelyik egység? Nem. De tele van lyukakkal? Jelenleg még nem. Lehet, hogy egy hét múlva igen, mert még 100 sérülés lesz. Most ilyen hullámban van a Panthers. De összességében ez tényleg egy hibátlan off-season tevékenység, és már most látszik, hogy annak ellenére, hogy mindent marha jól csináltak, ebbe van katasztrófa potenciál, és lehet, hogy most a sérülések miatt lesz. De minden adott lehet ahhoz, hogy ez a Panthers csoportot védjen, és minden adott lehet ahhoz is, hogy annak ellenére, hogy sokkal jobb ez a keret, mint a tavalyi, rosszabbak legyenek, mint tavaly, mert nyilván azzal, hogy megnyerték a csoportot, nehéz a sorsolásuk, és hát a csoport legalább két másik csapata szintén erősödött, úgyhogy fel kell kötni a gatyát. Panthers jó. És akkor ezzel lezárom, mert tényleg nagyon szomorú, hogy ez történik velük, ami történt az utóbbi napokban.
Igen, mert egyébként, hogyha nem lenne ez a sérülés hullám, és az ember átnézni az amúgy tényleg kiváló off-season tevékenységét a Carolinának, akkor valóban az egyetlen oka miatt azt mondjuk, hogy jó, hát ők nem top csapat, meg ilyenek, hogy jaj, ők a kis aranyos Carolina Panthers, mert ugye az elmúlt években ezt szoktuk meg. De egyébként már az előző szezon is fantasztikusan alakult számukra, az éppen csak playoff bejutás után az a mérkőzés a Rams ellen, az nagyon kemény volt, és azóta ők csak jobbak lettek, ha nem veszik a sérüléseket. Ugye alapvetően az offenszben a legnagyobb kérdés, hogy te is mondtad, Menc, hogy most mi lesz a támadófalban. Ugye két komoly sérülés is van, amiből az egyik nagy eséllyel még visszavonulás is lesz, a másiknál meg lehet, hogy akár teljes szezon, és ugye hoztak ide utánpótlást, de fene se várta volna, hogy rögtön be kell állni. Na jó, pontosítok, lehet pont ezért hozták az utánpótlást, mert lehet erre számítottak. De még akkor egy Rashid Walkerrel is el lehet lenni, hogyha arról van szó. Szóval a hype ugye Moro feelinggel van, de ez a támadófal nem néz ki rosszul, hogyha legalább az egyik játékosuk életben tud maradni. Bryce Youngtól kell a szint, és kell az előrelépés még mindig. Továbbra is elég hektikus, kiváló meccsekre még mindig jutnak rosszak, ennél még mindig több kell. Jó lenne Jonathan Brooksból valamit látni végre, de Chuba Hubbard, ha ő is egészséges, el tud szaladgálni. Az elkapoknál lehet lelkesedni, Jalen Kaker és Tett McMillanért, ugye nagy kell valóban, hogy Brazel kiesett, de hát ez van ebben a csapatban, mindenki sérül. Tehát az offenszbe igazából le inkább csak a tight endeknél lehet belekötni, ahol továbbra sincs igazi tight end 1, Jatavion Sanders nem tudott előrelépni, többiek meg így ott vannak a pályán. És igen, a védelem. Én egyébként Jalen Phillipsnek tudok örülni, hogy megérkezett, mert akármennyire lett túlfizetve, itt szükség volt egy ilyen egyértelmű első számú edge rusherre, még úgy is, hogy nem egy Myles Garrett vagy Hutchinson szint, egyszerűen muszáj volt valakit hozniuk. Devin Lloydban már nem vagyok ennyire biztos, mert a linebacker posztot kevésbé tartom fontosnak, és ez a pénz azért marha sok volt, de én lehet még többet is vártam annó, amikor ilyen FA kitekintéssel foglalkoztam, és kellett ide a linebacker, tehát nem tudom hibáztatni a csapatot, hogy ezt meglépte. Őszinte leszek a védelemből, nekem jelenleg tényleg az hiányzik, hogy legyen egy stabil edge-2, mert Jalen Phillips sem tisztán edge-1, és mögötte azért nem nagyon van, akitől én bárnék berobbanást, illetve szerintem nincsen slot corner a csapatnak, és nem tudom, hogy a safety-ből ezt majd hogy akarják megoldani, mert Trevon Murray meg Nick Scott amúgy el van safety-ben, de mind a kettő nagy darab játékos, tehát a klasszikus coverage tevékenységre nem biztos, hogy a leghatékonyabbak, akár slotba, akár így free safety-be se biztos, hogy hátra tolnám őket. Szóval vannak azért kérdések, de őszinte leszek, ennek a Carolinának, ha életben maradnak az edzőtábor végére, sokkal magasabban kell lenni az elvárásoknak mindenki esetében. Nem mondhatjuk azt, hogy ők már a jaj, gyenge kis Panthers. Igenis, itt egy komoly csapatról beszélhetünk. Ismétlem, ha életben tudnak maradni, ami jelenleg egy hatalmas kérdés.
Kezdeném itt a végéről, hogy én Bencével megyek abban, hogy ugye Charles Smith-Wade lesz valószínűleg a kezdő Nickel, és egyébként én Zeki Wheatley-től azt várom, hogy azért így a szezon során ő egy ilyen free safety pozícióban majd szépen lassan be tud forogni.
És nekem ő is strong.
Wheatley? Nekem ő inkább free. Amellett, hogy szerintem okay, baromi jól néz ki, amikor ő vertikálisan a line of scrimmage felé játszik, és megvan hozzá az agressziója, meg a játékstílusa, de nekem az adottságai, a fizikai felépítése, meg az ereje, most vannak talán kicsit inkább a hiánya ehhez a testalkathoz, nekem az őt inkább egy ilyen free safety-vé teszi, aki tud strongot is játszani. Szóval szerintem ők ott megvannak, én attól nem félek. Amiben nem vagyok biztos, az ugye említetted, hogy Bryce Youngnak fejlődnie kell, én nem vagyok benne biztos, hogy benne sokkal több van, mint amit tavaly láttunk, én azt még mindig inkább egy kicsit kifutott szezonnak érzem, és én pont azt várom, hogy picit majd ő visszábesik, mert a túlteljesítés után jön az alulteljesítés, és ez valamint a sérülések, amit az elég szépen körbejártatok, én ezek miatt gondolom azt, hogy ez a Panthers ez visszaesik tavalyhoz képest, és nekem nincsenek olyan magasan velük kapcsolatban az elvárásaim, még hogyha egyébként azt meg is kell hagyni, hogy tényleg az egyik legjobb off-season tevékenység volt az övék, és baromi jól nézett ki minden, amit csináltak. Én azt gondolom, hogy Bryce Young elég erősen kepeli ezt a csapatot, cáfoljon rám, de én azt gondolom, hogy ezzel a magassággal és a fizikai attribútumok szinte teljes hiányával benne nincsen több, mint ami tavaly volt, sőt, inkább az egy kiemelkedő szezon szezon tőle, úgyhogy én itt, és akkor tényleg, hogyha erre rájön az a rengeteg sérülés, ami már most van, és általában azért tudjuk, hogy ez nem úgy szokott működni, hogy amikor megjön a sérülés bogár, akkor az gyorsan távozik is, hanem ezek a csapatok mondjuk októberre van, hogy teljesen lerokkannak. Úgyhogy nekem van bőven félelmem velük kapcsolatban, és én sajnos gyengébb csapat, gyengébb szezont várok még akkor is, hogyha a roster az nyilván sokkal jobb, és az baromi jól néz ki.
Hát igen, sajnos nekem is azt kell mondanom itt a túlzott pozitivitás után, hogy úgy gondolom, hogy minden szinten erősödtek, és ehhez képest a tavalyi 8-9-hez képest most tippelek egy 8-9-et. Tehát, hogy basszus, mert tavaly azért nem kevés luck volt a 8. Tehát a tavalyi 8-9, ez egy gyengébb 8-9 lesz, mintha idén sikerül, mert jobb a csapat és nehezebb a sorsás, meg azért az tavaly erősen kamu volt, de fú, hát nagyon nehez, nem tudtam kihozni többet nekik. És majd a héthez közelebb voltam, mint hogy pozitív mérleget hozzak ki nekik, megmondom őszintén.
Be kell mondanom, hazudtam, valamiért az rém lett, hogy 9 győzelmük volt, azért mondtam, hogy visszaesnek, ugyanolyan szezont fognak hozni, én is 8-9-et tippelek nekik.
Hát én pozitívabb vagyok, még akkor is a sorslásuk amúgy piszok nehéz, mert megint csak Warren Sharp alapján a harmadik legnehezebb, de én bízom abban, hogy most már többen nem dőlnek ki, és én látom azt, hogy ez a csapatú stabilizálódni, és így azt mondom, hogy fölötte lesznek. Tehát ők mondjuk egy 10 körül összehozzák, és abszolút playoff versenyben, meg csoportgyőzelem versenyben lesznek.
Most már a harmadik NFC csoport vége felé járunk. Én úgy érzem, Matyi, hogy már nagyon sok csapat nagyon jól fog végezni, csak ugye ez nem így működik.
Nem, én elég letisztult képen van arról, hogy mondjuk egy NFC-ben ki az a 6 csapat, akik playoffba jutatok, és a 7. a kérdés, az is azért, spoiler, mert a Panthersnél elkezdtek meghalni a játékosok, amúgy a Panthers lenne az.
Az NFC-délből bejut 2 csapat. Jó, értem.
Hát akkor szerintem lesajnáljuk a deleket, pedig már nem ott tartunk, hogy a déli csoportokat le kell sajnálni szerintem. De hát majd meglátjuk.
Nagyon hasonló az NFC dél a Northhoz, csak egy tírrel rosszabb. Én ezt így fogalmaznám meg. De nyilván én a Northszal abszolút elfogult vagyok, ezt megadom.
Én meg nagyon egy szintre rakom a kettőt.
Jó. Oké, hát akkor Falcons, Matyi, érd ki magad.
De ezt hozom a popcorn, jó?
Na most, hogyha visszajössz, Bence, a jövőből, megjelensz itt az ajtomban, és azt mondod, hogy te, Matyi, a Falcons győzelem nélkül végzett 2026-ban, nem mondom azt, hogy tök hülye vagy, csak megkérdezem, hogy honnan tudod, hogy hol lakom. Én már most mondom, hogy szerintem az Atlanta Falcons top 3 draft pickkel fog rendelkezni 2027-ben, és azt nem azért, mert felcserélnek. Én ettől a csapattól nagyon-nagyon keveset várok. Az előző szezonjaikban sem voltak igazán jók, pontosabban inkább azt mondom, hogy tavaly nem voltak igazán jók, csak voltak jobban sikerült meccseik, és ahhoz képest gyengültek, vagy szinten tartás maradt. Most kezdeném azzal, hogy ugye Caleb McGary visszavonult, és nagy volt az egész FA Agency legfontosabb pillanata, mert amúgy nem történt semmi releváns, mert most, hogy kidobták Cousins, vagy elment Darnell Mooney, az senkit se érdekel. Alapvetően vesztettek olyan játékosokat, akik pótolhatóak. És tulajdonképpen meg is történt a pótlás, csak itt az a probléma, hogy a pótlás történt meg, mert egy Mooney helyett érkezett egy Olamide Zaccheaus, vagy egy Jalen Dodson. Tehát harmadik, negyedik számú rotációs játékosok érkeztek, semmi egyéb. Most beszélhetünk a Tua Penix csatáról, de összleszek nem akarok, mert az egyik sérült, a másik nincs jól, és szerintem egyikük se egy jó játékos, és nem is biztos, hogy majd itt tudnak kiteljesedni, sőt, én nem hiszem azt, hogy bármit tudnak majd itt mutatni. Hosszabbítottak egy Kyle Pitts-el, eddig is mit láttunk tőle, tök mindegy, és a draftról meg nehéz beszélni, hiszen ugye nem volt első körük, és amúgy is kevés magas pikjük volt, ott nem csináltak égbe kiáltó baromságot, de nem csináltak semmi olyat, amitől az ember azt mondaná, hogy ez a csapat előrébb van. Márpedig ennek a csapatnak muszáj lenne előrébb lennie, mert a csoportjából, de az egész NFC-ből állítom, hogy mindenki előrébb tudott lépni, akikkel nekik versenyezniük kéne, kivétel ők. És akkor ott tartunk, hogy a QB helyzettel nem tudok mit kezdeni, London mögött nincsen igazi VR2, mert Dodson, Zaccheaus, vagy a Spitzer, Zacharia Branch mind hát ilyen VR3, VR4 szintek. Legalább centere meg gárdjai úgy vannak a csapatnak, de amikor megint ott tartunk, hogy Jamon Taylort kell néznem jobb tackle-ben, akit mindenhonnan ki akarok utálni, akkor ott már komoly gondok vannak, és amúgy öregszik ez a fal, mert Jake Matthews nem lesz fiatalabb, és Chris Lindstrom is most már azért bőven benne van a korban. De legalább van egy Bijan Robinson, aki spoiler, vagy hát valószínűleg nem spoiler, ezt mindezt halljátok, de most kapott éppen giga szerződést. Ő majd el tud szaladgálni, de elég lesz ő, meg Kyle Pitts, meg London, miközben olyan kubék vannak, akik nem tudnak igazán passzolgatni, meg nem a legjobb formáikban vannak egy gyengülő támadó fal mögött. Az offenszben jelenleg nem tudok igazán megbízni, ha csak Enix vagy Tagovailoa nem tud valami olyat mutatni, amivel meggyőznének, hogy van bennük bármi is. És akkor védelem, lényegében nincsen védőfal. Tehát a tavaly ide trédelt Mason Smith-től várjuk, hogy a fal közepén csinál valamit? Vagy a Bust Brandon Darlustól? Vagy a sérülések közül Zach Harrison, akiből még sose jött ki semmi? Lesz peszrás, mert Jalen Walker már mutatott valamit, de James Pierce-ről nem lehet tudni, hogy most mekkora eltirtást fog kapni, mennyi ideig játszik, nem játszik, véget is ér a karrierje, és onnantól kezdve ebben a csapatban nincsen igazi peszrás, mert Ojulari meg Samson Ebukam nem fogja megoldani a peszrást. De legalább, ha valami rendben van, akkor úgymond a back seven, mert ugyan nem Divine Diablo és Christian Harris a legjobb linebackerek, de megoldják a szituációt. És tavaly is ez a cornerback sor, meg secondary azért működött, mert Xavier Woods meg Jesse Bates marha jól néz ki safetyben, egyébként állítom, hogy lehet az egyik legerősebb safety páros a ligában, csak hogy végre pozitív dolgokat is mondjanak. De AJ Terrellnek nagyon kiegyensúlyozatlan a karrierje, Mike Hughes, sostam, hogy mondják, ő szintén mutatott jó dolgokat, de nem várom tőle, hogy hosszabban működjön, és akkor szexi lenne nézni a Terrell testvéreket egymással szemben, csak nem vagy benne biztos, hogy Evian Terrell a szérrel megállja majd a helyét az NFL-ben, ottban pedig akkor Billy Bowman-nel küzdhet, aki szintén jobb periódusok és rossz periódusok váltakozása után ő is sérült. Tényleg egy a secondary-val tudok bizakodó lenni, de amikor elnézek erre a Falcons keretre, főleg az offense-re, vagy a defensive line-ra, és megnézem a sorsolásukat, ami amúgy nem annyira rossz, csak úgy a 20. környékén van, mármint úgy, hogy a legkönnyebb 20., tehát a legnehezebb 10-valahanyadik, és összemérem a többi csapattal, főleg csoporton belül, akkor én azt mondom, hogy ennek a Falcosnak egy pocsék szezonja lesz. És próbáljanak meg meggyőzni. Leginkább Stefanski vezetésével, hogy igenis ki lehet hozni valamit ezekből a kubékból, és igenis működni fognak ezek az elkapók London mögött. Mert egészen addig én nem tudom azt mondani, hogy ebben a csapatban bármi is lesz 2026-ban.
Én most kezdeni mondom, hogy megidézem Csank Jánost, ugye neki volt ez a legendás nyilatkozata, hogy annyira hülye senki nem lehet, hogy onnan fölé rúgja. De azt gondolom, hogy azt gondoltam az off-seasonben, hogy annyira hülye senki nem lehet, hogy downgrade-eli a Michael Penix Kirk Cousins QB-sort, Atlantában megcsinálták. Tehát, hogy ez kriminális. Hogy gondolhatják komolyan, hogy a depth chart teteje úgy néz ki, hogy Tua Tagovailoa és Michael Penix, mind a kettő baromi sérülékeny, de hogyha játszanak, legalább abban sincsen köszönet. És egyébként Jack Strand egy tök ügyes UTF a QB. De hogy nem kéne felüdülésnek lennie annak, hogy Jack Strand snappeket kap az első csapatban, mert hogy róla még nem tudjuk, hogy ő szar-e, vagy hogy ő jobb-e egy cserekubénál. És hogy főleg azután eljátszani ezt, hogy Michael Penix-et, mikor lecserélték tavaly Kirk Cousins-ra, elkezdtek meccseket nyerni, és én állítom, hogyha 4 meccsel korábban megteszik ezt, arra Kirk Cousins-ra, akinek nincsen már lába, aki alig bír center alól játszani, mert egyszerűen nem ér vissza, nem tudja megcsinálni a dropbacket, meg nem tud egy bootleget megcsinálni. Ez a Kirk Cousins lényegesen jobban működtette ezt az offense, mint Michael Penix Jr. És akkor leugazolnak egy Penixnél is gyengében játszó irányítót, mint megoldást. Tehát számomra felfoghatatlan ez, és innentől kezdve tök mindegy, hogy mennyire jól néz ki papíron a Bijan Robinson, Drake London, Kyle Pitts trió, mert az így tényleg rendben van, de hát mit kezdünk velük, könyörgöm. És akkor mögöttük, hogy mi van, hát arra meg inkább ne beszéljünk. Tehát, hogy olyan, de Zacheus 2026-ban, tehát 3 éve azt mondom, hogy tök jó igazolás, VR3-nak, hogyha lett volna kettő a rosteren, de hát most komolyan gondoljuk, hogy ez Jahan Dotson lesz. Persze a Zechariah Branch legalább olyan szempontból egyébként működik, meg értem, hogy ő ilyen negatív édattal futja a rútjait, odáig elbír dobni mindkét irányító, tök mindegy, melyik nyeri meg a kezdőt, tehát hogy így lesz neki nagyon sok elkapott yardja a line of scrimmage-en, meg annak ilyen egy-két yardos környékén, tök jó lesz, tök ügyes. De hogy miért lelkesedjek ennél az offense-nél, amikor így kezdődik az egésznek a teteje? A defense-ben az pont mondani akart, amikor Matyi elkezdte lehúzni őket, hogy ha más nem, akkor én majd a safety-ket kiemelem, úgyhogy azt örülök, hogy megtetted te, és szerintem az baromi jól néz ki, az nagyon tetszik, de hát maga a front seven, meg hát főleg ott a védőfal, meg a pass rush, hát az tényleg legalább annyira botrány, mint az irányítósor. Arról ne is beszéljünk, hogy ha James Pierce még valaha pályára lép, az ami elképesztően kínos az egész NFL számára, meg hogy azért tegyük hozzá, hogy hasonlóért a Detroit Lions-hez kibaszta Terrion Arnoldot. Tehát, hogy nem arról volt szó, hogy átment a piros lámpán, meg nem tudom, nem fizette be a gyorshajtásért a büntetését, tehát, hogy itt konkrétan meg akarta ölni a barátnőjét az ember, és akkor arról beszélünk, hogy hát, hogy vajon mekkora eltiltás fog kapni, meg hogy 6 hónapig, hogyha nem csinál semmi rosszat, akkor nem lesz baj. Hát tök jó. Tehát ez kb. Annyira nonsense, mint amikor annó Robinho-t elítélték nemi erőszakért, és ő így vígan elfocizgatott közben. Tehát nevetséges, hogy ő egyáltalán játszhat. De hát, hogyha nem játszik, akkor meg tényleg azon, hogy egyedül itt a Jalen Walkertől lehet bármiféle passzrest várni, aki legalább egy jó kis tweener. Tehát, hogy nem tudom, nagyon nehéz nekem lelkesedni ezért a Falconsért, és nekem az a legnagyobb problémám velük kapcsolatban, hogy van kellően sok pozitívum a rosterükön, ahhoz, hogy ne legyenek top 3 pick, mint ahogy Matyi várja őket. Ők most úgy döntő, beneveztek 2-3 év purgatóriumra, egészségükre.
Én is úgy érzem, hogy inkább ott az 5. és a 10. választás környékén lehet majd a realitás. Szerintem azért Stefanski ennyi boostot majd jelent. Szerintem azért az offense nagyjából meg lesz nyilván, futni fognak elsősorban, és akár Penix, akár Tua lesz a kezdő. Nem tudom, a 25. szintet fogják hozni, jók a targetek. Nem olyan tragédia az a Dotson-Zacheus duó, csak nyilván nem a kezdő poszton kéne lenniük, hanem a 3.-4. szerepbe. Amúgy, hogyha Zachariah Branch gyorsan berobban, és marha jó hírek jönnek róla, akkor ez megtörténhető is, egy nagyon megosztó prospekt volt. Hogyha azoknak lesz igaza, akik vele magasan voltak, akkor egyébként ő viszonylag gyorsan lehet a 2. számú elkapó, és akkor már egy egészen más helyzet lehet. Nyilván az, hogy minek hozták ide a Javan Taylort, és még a Vanya Morris-t is a Chiefsből. Ja Istenem, tehát nem kell mindig a Chiefsből igazolni, csak azért, mert ők a Chiefs, mert ott is vannak olyan kutyaütő játékosok, hogy a szigetetlen, hát most 2 sikerült idehozni, főleg a Javan Taylor védhetetlen. És hát mindenki nagyon figyeljen, hogyha egy per egyen húzni akarja a Bijan Robinsont fantaziban, nehogy véletlen a Brian Robinsont vigyék, mert ugye viccesek voltak, és idehozták a másik B. Robinsont mögé cserének, handcuffnak. Úgyhogy ha már egy fantazis channel is vagyunk, akkor azért ezt is érdemes elmondani. Védelemben meg tök igazatok van, hogyha a James Pierce nincs, akkor ez megkockáztatom, hogy a liga leggyengébb front seven-je. Ha egyébként van, akkor azért nyilván így, hogy 2 másodéves, amúgy nem rossz rookie évet letudó edge rusher van a kezdőben, és akkor mögöttük van még némi mélység, akkor talán ez így felhúzhatja, de nyilván ez a front seven pocsék. A secondary-nek meg jó sok dolga lesz. De legalább nem rossz a secondary. Figyeljetek, nem tudom, szerintem Stefanski nem egy évre jött, és valószínűleg jövőre irányítót fog húzni. Ha csak mondjuk Penix-től nem jön breakout, Tuától nyilván már nem fog. Nem hiszem, hogy van olyan még a földön, aki tőle várja. Penix-től még talán valamit láthatunk. Nem tudom, szerintem is a leggyengébb csapat ebben a csoportban. Annyira nem rosszak, mint amit Matyi gondol, de nem vagyok velük magasan természetesen. Úgyhogy akkor nincs más hátra, mint a tavalyi parádés 8-9-ük kell szemben tippelni. Matyi,
egyértelmű, hagyjálna under.
De mennyire under? Tehát, hogy a top 3 pickhez, akkor mi lesz a Falcons mérlege? 3 pick? Kettő?
Én amikor átnéztem, én konkrétan nem tudtam nekik vint adni senkivel szemben sem. Nagy nehezen összehoztam nekik 3-at, de azt is úgy, hogy ilyen könyörület, mert ismerik a csoport ellenfeleket szintű győzelnek. Tehát én tényleg 2-3-at fogok mondani, hiszen ez a Falcons teljes szétesésbe fog belefutni 2026-ban. Lehet, hogy nem is árt nekik, és aztán lehet ezt majd a szemere fogjátok vetni, amikor majdnem playoffba jutnak, hogy ha megint hülye voltam, már Stefanski milyen jól csinálta már Penix-el.
Megint random megverik a Rams-t, amikor már semmi tétje nincsen, tudod.
Na jó, hát ilyenek abszolút benne vannak, hál' Istennek nem játszanak a Rams-el a szezon végén. Ott egyébként egy marha jó Tampa, New Orleans, Carolina triójuk jön a szezon zárásaként. Előtte mondjuk egy Cleveland, Washington, az lesz az érdekes, ott jöhetnek a győzelmek, mert amúgy szerintem ez egy piszok erős sorsolás. Én sokkal nehezebbnek tartom, mint amit Warren Sharp ír, hogy nem tudom, 20. legkönnyebb, vagy 10. legnehezebb, vagy értitek.
Ó, pedig hát az ő véleményére addig el, Matyi, hát most hallottam egy megbízható forrástól.
Hú, vajon ki lehetett az? Biztos tök hülye.
Na Peti, mit mondasz? 8-9?
Nyilván én is under. Én megadok nekik egy ilyen 4-5 győzelmet. Ami szerintem a létező legrosszabb dolog, ami velük történhet. De már csak az lenne rosszabb, hogyha mondjuk Phoenix mutatna 2-3 olyan meccset, amikor ő így vállalható. De még a végén elhiszik róla. Na, az nagyon komoly probléma lenne itt.
Szerintem fog mutatni, mert eddig is mindegyik évben mutatott, és én 6-11-re hoztam ki, és nyilván ezt úgy, hogy egyébként odaadtam nekik 3 csoportgyőzelmet, ami lehet, hogy over volt, de szerintem 2-t itt fix nyernek. Tehát a Saints-et egyszer biztos, hogy megverik, és a másik 2-ből is egyet el fognak kapni, figyeljétek meg. Kellően gyökér tud lenni itt mindegyik csapat ahhoz, hogy kikapjanak túl a Tagovailoától egy random 13. heti meccsen.
Igen, mondtál volna Jack Strandet.
Na de hát akkor nincs más hátra, mint előre. Közös sorrend, és akkor hát kezdjük az elejéről. És hogyha jól értettem, akkor Peti, te ugye a Saints-t vinnéd első helyre.
Én őket vinném.
Majd pedig a Tampát.
Egyértelműen igen.
Hát én is a Tampát. Most az a kérdés, Peti, hogy nálad a Tampa második helyen van?
Hát ők kb. Ugyanoda jöttek ki nekem, mint a Panthers, tehát hogy Tampa Panthers második, harmadik, hát ez ilyen eléggé coin toss jellegű, de el tudom fogadni a Tampát.
Hát én is azt érzem, mind a
ketten őket raktátok az első helyre, így és nem érzem van a nagy különbséget köztük meg a Panthers között, így hajlandó vagyok azzal menni.
Ennyi, ezzel hivatalosan is megnyitottuk a Tadballs fanklubot.
Nem örömmel, de elfogadom.
Na és akkor a második hely is érdekes, most akkor a Panthers vagy Saints között dől el, nekem ugye a Panthers ott van a második helyen, a Saints a harmadik. Most nálatok hogy alakul?
Pontosan ugyanígy. Panthers-Saints.
Na rendben. Igen, de ha Petinél első a Saints.
Az a baj, hogy muszáj leszek itt is engedni nektek. Bármennyire is nem szeretnék, mert hogyha azt mondom, hogy a Panthers és a Bucks az kb. Ugyanaz, meg azonos mérlegre adtam őket, akkor nincs mit tenni, ez legyen a Panthers a második.
Jó.
De azért ezt felírom, hogy eltért a véleményem a többségtől.
Meg ez nálam hangyafasz, tehát, hogy amíg a Tampát viszont maga biztosan azt mondom, hogy a legjobbak, a Panthers amiatt, amibe tényleg belekerültek, meg amennyire én is lelkes vagyok a Saints-ér, ez nálam minimális, de akkor legyen Panthers és Saints, és akkor hát Falcons. A negyedik helyen.
Én őket mondjuk ötödikre raknám, de oké.
Jó, hát meglátjuk, hogy az AFC-ben lesz-e ilyen. Végre valahára rájuk kanyarodhatunk. És akkor Peti, te kezdett, hát megadom a lehetőséget nyilván, hogy válasz.
Én akkor viszonylag röviden bekezdek Houston Texans-szal. Ugye már tavaly is iszonyat jól néztek ki, az a védelem, ez valami egészen brutális volt, és tényleg, hogyha csak ha csak CJ Stroud egy közepes szintet tudott volna hozni a playoffban, akkor ebbe benne lett volna egy Super Bowl menetelés. Persze, ehhez kellett a támadó fal is, hogy hogy ez ne történjen meg. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt az a, az volt a két fő szempont a, az off-seasonben, hogy ezt a támadófalat hogy lehet rendbe rakni, és CJ Stroudot hogy lehet visszaterelni valahogy a rookie szezonban mutatott formájához. Én azt gondolom, hogy amit egy off-seasonben meg lehetett csinálni a támadófallal, ők azt megcsinálták. Szerintem ez az egység, ez most egészen korrekt. Nyilván nem egy elit ötösről beszélünk, de én azt látom, hogyha ezek a játékosok egészségesek tudnak maradni, és együtt tudnak játszani az egész szezon során, akkor ez egy bőven elfogadható szintű egység, és ami kimondottan tetszik, hogy egyébként a padról is tudnak bejönni olyan játékosok, akikben van potenciál, akik, hogyha be kell állniuk, akkor nem fogják neked elveszíteni a meccset. Ugye, a legnagyobb kérdés szerintem az online kapcsán az egyértelműen Iron T. Ursary, akinek nem volt tavaly kimondottan jó szezonja, meg az, hogy mondjuk Kaelin Rutledge hogyan fog beilleszkedni ebbe az online-ba, és pontosan ő melyik posztot fogja megszerezni magának. Most, ahogy nézegettem, őt centernek írják, nem tudom, hogy esetleg valamelyik guard poszt esetleg mennyire játszik nála, de alapvetően ugye Ed Ingram tavaly magára talált a pocsék Vikingsos évei után, és egy teljesen korrekt szezont hozott le, de már az utánpótlás, hogy meg is érkezett Febeci Vaivu személyében, aki egy abszolút hosszú távú opció lehet a jobb oldali guard pozícióra. A jobb tackle-be ugye Braden Smith jött, pont a csoportrivális Colts-tól. Szerintem ő is egy teljesen vállalható opció oda, és hogyha vele akármi történik, egyébként Trent Brown még így 2026-ban is elfogadható szintet tud képviselni, tehát szerintem ők itt tök jól megvannak, és tök sokat léptek előre. A nagy kérdés az lesz, hogy mi van CJ Stroud-dal. Hogyha a rookie CJ Stroudot látjuk, akkor ez a Texans ez contender kérdés nélkül. Az egyik legjobb, hanem a legjobb csapat az AFC-ben. Ha bármelyik másik CJ Stroudot látjuk, amit azóta láttunk tőle, akkor nagyon nagy gondok vannak, és én azt gondolom, hogy neki ez a make or break év. Tehát, hogyha ő itt most nem tud magához térni, és nem tud feljavulni, akkor a Texansnak mindent meg kell tennie azért, hogy upgrade-elje az irányító posztot, mert ez a roster ez túl tehetséges ahhoz, hogy arra várjanak, hogy Stroud majd magához térjen. És miért mondom ezt, hogy túl tehetséges? Ez a defense, ez már tavaly is brutális volt, és hogyha valamiben bele lehetett itt kötni, akkor az volt, hogy hát a futás elleni védekezésük az nem elit, csak jó. És akkor erre ledraftolták Kaden McDonaldot, tehát hogy talán az egyik legjobb futás elleni defensive tackle volt ő a drafton, és így megoldották a kb. Legnagyobb problémájukat, és akkor még az elmúlt napokban megérkezett Jadeveon Clowney, aki persze már nem fog sokat hozzátenni, de hogy futás ellenő még mindig kibagasló az edzsek között, és baromi jól néz ki, és baromi jól beilleszkedik abba a szerepbe, amire ez szüksége volt a Texansnak. És itt tényleg az van, hogy ránéz a rosterre, és nem tudsz lyukat találni rajta, mármint a defense-ben. Egészen elképesztően néz ki, nagyon-nagyon sokat várok tőlük, és szerintem iszonyat látványos lesz, amit csinálnak, és tényleg Houstonban azért kell imádkozni, hogy valahogy CJ Stroud az térjen vissza a korábbi formájához, mert akkor itt a határa csillagos ég.
Én is borzasztóan magasan vagyok velük, úgyhogy próbálok nem ismételni, csak azt elmondani, amire nem tértél ki. És akkor, hogy a védelemnél ne felejtse el, nekem az egyetlen problémám velük az, hogy viszont a cserepad, a védőfal közepét leszámítva elég pocsékul néz ki, nagyon sok fiatal, ismeretlen, hátsókörös játékossal, akikről nem igazán tudjuk, hogy milyenek, mert eddig nem nagyon voltak pályán. Itt azért, hogyha lesz egy-két sérülés, ha nem tud a Stingley-Lesiter duo végigjátszani, nem tudom, ha megsérül Hunter vagy Anderson, nyilván ne történjen ilyen. Ha kidől egy linebacker, mert hogy ugye ott AJ Speedet már elvesztették, az Ashaír-Toto duo az nyilván nem kiemelkedő, de azért, ha kidőlnek, akkor senki nincs mögöttük, úgyhogy azért Nincs katasztrófa potenciál a védelemben, mert mindenképpen jók lesznek, de az, hogy most top 1-nek néznek ki, bejön 2-3 sérülés, és nem látom annyira a megfelelő cseréket jelen pillanatban. De tényleg nyilván a támadósoron múlik a nagy része a dolognak. Ott szerintem tök pozitív, hogy azok után, hogy Joe Mixonnal ki tudja, mi történt, elhozták David Montgomery-t, egyrészt tök jól illik Woody Marks elé, mögé, mellé, másrészt pedig látszik a Texanson, hogy próbálnak jobban futni azért, hogy Stroudnak ne kelljen Hero Ball-t játszani, és Montgomery a tehermentesítésre jó lehet, már csak azért is, mert a támadófal meg, ahogy mondtad, jobb, mint valaha. Én amúgy arra számítok, hogy Rutledge kezdő guard lesz, azt még nem tudom, hogy Ingramet vagy Tellert szorítja-e ki, és én a Febecsi Növájvútól várom, hogy ő amúgy kezdőcenter lesz a szezon végére, tehát hogy én nagyjából inkább így rakom össze, nem úgy, ahogy most látszik a depth chartom. És amit még kiemelnék, az az elkapó egység, mert hogy itt most úgy néz ki, hogy Tank Dell is vissza fog térni előbb-utóbb a pályára, Jalen Noel megsérült, de azért ő is ott van, Jaden Higgins-től mindenki várja a breakoutot, és hát Nico Collins egy top 10-es elkapó, vagy még jobb, hogyha egészséges, úgyhogy ez az elkapó egység, ha most végre egyszer egészségesek tudnak maradni, akkor nem csak, hogy elit lehet, de még mély is. Úgyhogy minden adott Stroudnak, hogy jó legyen. Én se tudnám egy AFC csapatra se azt mondani, hogy jobb, mint a Houston Texans, hogyha csak a 20 pár kezdőjátékos nézem. Én is ugyanerre jutottam, Peti. Úgyhogy együtt ugrunk arra a bandwagonra, hogyha úgy gondolod. De igen, amúgy vannak azért kérdőjelek. De nagyon látom, hogy a végsőkig tudnak menni.
Nem tudok sok újat hozzátenni az, amit mondtok. Én nem érzem akkor a problémának a mélységhiányát, mint te, Bence, mert tényleg van mélységhiánya, de szerintem nem nagyon találunk olyan csapatot, ahol ennél szignifikánsan jobb mélység lenne. A kezdők meg olyanok, hogy ezek tényleg ők idén is a liga legjobb defense-e lesznek valószínűleg. Tehát innentől kezdve, ha csak nem indul be a Panthers vírus, és hal meg mindenki a kezdőből, akkor a védelmet abszolút nem féltem, ugyanúgy liga top 3, inkább top 1 lesznek. Az offense-nél meg tényleg én hype vonaton nem ülök, mert úgy vagyok vele, hogy ennek a csapatnak már tavaly is kellett volna teljesítenie. Most történtek olyan változások, hogy még könnyebb legyen az offense-nek teljesítenie. Tényleg az egész nálam attól fog függni, hogy mit tud majd CJ Stroud és a támadófal csinálni. Ha csak egy kicsit lesznek jobbak, mint tavaly, akkor innentől kezdve ez a csapat tényleg a top AFC csapat lehet. Stroudtól mindenképpen kéne, hogy visszataláljon a korai szezonjaihoz. Szerintem, ha ez nem történik meg, egyébként akkor kb. Vége a karrierjének, tehát neki ez nagyon egy ilyen prove or bust season. Támadófal meg, hát én Rutledge-ban nagyon nem bízok, de ugye sokszor elmondtam, mint ahogy Febecsi Nwaibua se nagyon. Őszintén leszek, a tavalyi free UDFA Eli Cox-ot szívesen mellátnám centerben, mint bárkit ezek közül. Viszont minden más poszton meg szerintem rendben lehet ez a fal. Braden Smith egy marha jó döntés volt jobb tackle-nek hozni egy kis stabilitást. Az elkapók marhára rendben lesznek, tényleg nagyon lehet szeretni ezt az elkapó felhozatalt, akik itt vannak. És akkor az, hogy Dalton Schultz, meg Marlin Klein, meg Foster Moreau tight endeknél, vagy a Woody Marks, David Montgomery párosok, meg triók, nem annyira elitek, csak működőképesek, szerintem ez már bőven jó lesz ebbe az offenszbe. Mondom, Stroudon meg a támadófalon fog fúlni minden, én tudok optimista lenni azzal kapcsolatban, hogy működni fognak, onnantól kezd meg a határ az AFC-ben legalábbis a csillagoség.
Meg kell védenem Woody Marksot, ő nem csak a működőképes, ő nagyon jó. Szerintem ő nagyon értékelt játékos. Én nagyon kedvelem őt, úgyhogy szembe kell veled mennem.
Jó, ha mutasson valamit, én nem rajongok érte különösebben. Vártam volna nagyon egy RB draftot egyébként a Texans-tól idén, hogy egy kicsit, ha nem is kiemelkedő játékos, de valamilyen feldobja ezt a duót, hát majd meglátjuk.
Hát ez egy a legnagyobb bajuk. Nehéz ezt tippelni egyébként, én úgy érzem, mert azért a tavalyi 12-5 az csalóka, én azt hittem, hogy kb. 10-nyertek. Nem volt egy 12-5-ös csapat az a tavalyi szerintem. Nem tudom, Peti, te mit mondasz?
Inkább ugyanennyit érzek, mert a támadófal hiába lett jobb. Én nagyon nehezen hiszek CJ Stroudban már, sajnos. Én nagyon szkeptikus voltam vele kapcsolatban, amikor kijött annól a draftra. Az első éve után elismertem, hogy tévedtem, most már egyre inkább tartom azt, hogy igazam, hogy akkor volt igazam. Úgyhogy kb. Egy ilyen hasonlót a támadófal erőssége miatt, erősítése miatt, meg mert én nem félek annyira én sem a mélységbeli problémáktól a defense-ben, ha csak nem sérül le a teljes defense, meg, de akkor meg tök mindegy, mert azt senki nem bírja el. De szerintem pont azért, mennyire jó játékosaik vannak, az, hogy egy-két cserének, meg gyengébb játékosnak be kell szállnia, az el tudják fedni a minőséggel. Úgyhogy emiatt leszek pozitív, és azt mondom, hogy 13-4.
Nálam ugyanez. Ugyanez a 12-5, és nem azért, mert unalmas akarok lenni, hanem mert ennek a csapatnak nem az alapszakaszban kell teljesíteni, hanem be kell jutni a playoffba, és ott végre meg kell lépni azt, hogy nem esnek ki a wildcard körben, vagy nem esnek ki a division roundban, miután volt egy meglepően könnyű wildcard meccsük. Szóval nekik tényleg a playoffban kell mutatni valamit, az, hogy az alapszakaszban most ez több vagy kevesebb lesz, csak legyen PO és kész.
Hát igen, meg a csoportgyőzelem. Én is 12-5 mondok, de ugyanúgy, hogy a Panthersnél, hogy ugyanaz a mérleg, mint tavaly, de egy sokkal jobb csapattól, és igen, én nagyon szeretném őket majd komolyan venni januárban. És hát akkor robogjunk tovább, mert hogy ugye tavaly nem ez a csapat nyerte meg a csoportot, hanem 13-4-gel végzett valahogy a Jacksonville Jaguars, és most én róluk fogok beszélni. Én nem tudom, hogy mi az Isten történt itt. Gyalázatos off-season tevékenység tényleg. Mentek el játékosok, kezdőfutó, kezdő linebacker, kezdő második számú corner, mélységi safety, nem azt mondom, hogy hasra kell tőlük esni, nyilván érintettük ma Etiant meg Lloydot is, de hogy semmit nem teszel ezeknek a játékosoknak a pótlása érdekében, és más posztokon se erősítesz, és ezt letolod egy komplett szabadügynökpiac és egy drafton is, hát én nem is tudom, hogy ezt így hogyan lehetett összehozni. Tehát, hogy nem az, hogy tartják a tavalyi keretet, és az a tavalyi keret sem nézett ki egy 13-4-es csapatnak, csak ahogy olyan aura volt ott Liam Cohen meg Trevor Lawrence körül, hogy parádésan zárták az alapszakaszt, és aztán semmi nem bulott, hogy végül nem verték meg ugye a Buffalo-t a playoffban. Parádés meccs volt tényleg. Tehát ez a csapat srácok szerintem vissza fog esni a realitások talajára a tavalyi túlteljesítés után, mert hogy nem gyengültek sokat, de sehol nem erősödtek, és nem értem, hogy mit csináltak. Tehát, hogy ez a futókomité, amit itt most összesikerült rakni Tutennel, Chris Rodriguezzel, meg számomra is kedvelt LeQuint Allennel, ez még rosszabb, mint a Commandersé. Tehát, hogy semmilyen szempontból nem lesz tehermentesítve Lawrence általuk, és nyilván egy jó támadófal mögött bármilyen futó elfut, de hát ez a támadófal se néz ki jól. A drafton rengeteget csúszó Emmanuel Pregnon az erősítés, aki feltételeztük, hogy egy D1 kezdő gárd, de mivel sokat csúszott a drafton, nyilván ott vannak a kérdőjelek, hogy ennek mik voltak az okai. Lehet, hogy nem annyira jó és félre scoutolta őt mindenki, de alapvetően, hogyha ő nem tud kezdő lenni, akkor ez a támadófal alapvetően nem néz ki jól, legalább mindenki itt maradt tavalyról, de hát ez így nincs rendben. És akkor amiben lehet bízni, az az, hogy egyszerre jó tud lenni Parker Washington, Brian Thomas Jr. meg Jacoby Meyers, és nagyjából ebben lehet bízni, mert ez tényleg a liga egyik legjobb elkapó triójának néz ki. Meglátjuk, hogy Travis Hunterrel mi lesz. Szerintem fog játszani elkapó snapeket, de inkább corner poszton fog kiteljesedni. Nyilván ettől függetlenül tök jó, hogy három ilyen hihetetlenül jó kezdő mögött még ő is ott van X-faktorként, úgyhogy a passzjáték az alapvetően rendben van, de azon kívül nem tetszik ez az offense, és hát a védelem sem tetszik alapvetően sokkal jobban, mert bár a Hines ellen Trevon Walker szélső passzjátetés az rendben van, de sok meccset már nem nyernek, azért alapvetően nem annyira jók, még akkor is, hogyha az utóbbi két évben breakoutoltak. Nem igazán, tehát ez nem a Will Anderson, Daniel Hunter duo, akik megnyerik a meccseket, és miattuk lesz jó a defense, tehát itt tök jó lenne, hogyha nem miattuk lenne jó a defense, de hát ha miattuk nem lesz jó, akkor más miatt nem lesz, mert hogy védőfal közepe az vagy öreg, vagy izgalmas fiatal nincsen, Devin Lloydot nem pótolták, Oluokon még egy évet öregedett, nem tudom, hogy ki lesz a másik kezdő linebacker. Nyilván ezen talán olyan sok minden nem múlik, de miért nem tudtak idehozni valakit? Nem értem, most vagy a Jack Kaisert berakják, vagy a Ventrell Millert, oké, de abszolút gyenge pontnak számít, és hát a secondary is, hogy Srácok, ha a Travis Hunter nem lesz egy true shutdown cornerback 1, akkor ez a secondary abszolút gyengének néz ki. Nem tetszik semmilyen szempontból, amit csináltak, nem tetszik a keret se. Abszolút visszaesést várok. Benne van, hogy egy wildcard helyet megcsípnek, mert a másik két csapattal, akikről még nem beszéltünk, nyilvánvalóan még lejjebb vagyok, tudjátok, hogy Colts hater vagyok, a Titans még nem tart ott, de alapvetően ezt az off-season-t szerintem elcseszte a Jacksonville.
Hát pontosan tudjátok, hogy igazából én egy elég Jaguars hater vagyok, és nem azért, mert akkora bajom lenne a csapattal, vagy a vezetőséggel, vagy Lawrence-szel, hanem azért, mert egy ideje konstans, bűnrossz off-season-öket, de annál is érthetetlenebb draftokat hoznak. És ezek után az, hogy tavaly ennyire jól tudtak teljesíteni, és hogy abszolút reális esélyük volt az AFC playoffban tovább menetelni, ez számomra egy hatalmas csoda, és pont emiatt idén, hát akár héterségből is, de marhára az ellenkezőjét várom. Igazából sokkal többet nem tudok hozzátenni, mint amit Bence elmondott. A pocsék draft, nem jó off-season, nem nagyon van olyan poszt, amiben tudnék én is belekötni. Lawrence valószínűleg működni fog, az elkapó felhozatal nem rossz, a futók már nagyon nem tetszenek, amikor egy Paisul Tuten az első számú futód, vagy egy Chris Rodriguez, akkor én nem vagyok izgatott, sőt, a Titans szóval egyébként nem néz ki rosszul, mert látszik, hogy ők is akarják a sok Titans-es felállást, tehát ez egy olyan dolog, ami még érdekel is ebben a csapatban, meg Emmanuel Prenyont elhozni a harmadik körben szerintem egy marha nagy vétel volt, de itt is azért a támadó falban mondjuk a centerbe, aki szerintem Robert Hainsey egy gyenge játékos, azért már be lehet kötni, és Cole Van Lanen sérült, aki egy szezonra robbant be a semmiből, és nem tudom, hogy most tudja majd hozni újra ezt a szintet. Szóval az offense-től nagy visszaesést nem feltétlen várok, de nem tudom azt mondani, hogy majd jobbak is lesznek. A védelemben meg már sokkal több helyen be lehet kötni. A védőfalban most Josh Hines ellen, meg Trevon Walker jól néz ki, de a Sadler és Eric Armstead most Albert Regisszel akarják pótolni, meg Rook Orhorhoróval, így nem ár. És mögöttük tényleg nincsen senki. Linebacker sorból elment Lloyd, és akkor Ventrell Miller majd hozza azt a szintet. Jó, hát ő is tud ütközni a futóval, de így ennél többet mit várnánk. És valóban, ha Travis Hunternek előre kéne lépnie RB vagy cornerback egy szintre, mert amúgy a secondary nem néz ki ám annyira szexin. Vannak stabil, oké nevek, mint mondjuk Jordan Lewis, aki egy átlag feletti játékos, de mindenki más kicsit olyan, hogy mintha csak a tavalyi szezon marha jól jött volna ki, mert tavaly amúgy nagyon rendben volt a passzvédekezése a Jaguarsnak, de nem tudom rájuk azt mondani, hogy ez a névsor, ez majd idén is hozza ezt a szintet. Én tényleg van bennem héterség, és nem is ez volt a legszakmai belemzés, amit itt kicsit lerédzseltem a Jacksről, de nem tudom azt mondani, hogy ez a csapat ez idén majd fel fogja venni a Texans-szal a versenyt, sőt, közelebb lesz mindenki máshoz, és inkább a csoport aljához majd, főleg, mert tavalyi csoport nyertesként azért az ő sorslásuk sem túl egyszerű.
Nagyjából hasonlóan vagyok én is a Jacks-el. A draftjuk az konkrétan szinte az értékelhetetlen kategória. Pár dolog van, amire azt mondom, hogy megmenti őket, de hát például itt gondolok Jalen Husky-ra, akit én tökre szeretek, és nekem nagyon tetszett. Meg persze Emmanuel Prenyon papíron ott nagyon jól néz ki, ahol behúzták, azért ezekről a nagy stílekről tudjuk, hogy általában nem nagy stílek, tehát amikor ekkora eltérés van a konszenzusos bordtól lefelé, vagy hát ugye ennyivel később húzzák be a játékos, mint ahol a konszenzusos bordon volt, arról általában kiderül, hogy ő nem jó játékos, és a ligának volt igaza, ugye Reacheknél ez pont fordítva van, de itt általában ilyenkor a csapatok látták jól, ennek ére cáfoljon rám, de gyakorlatilag a maradék része, persze Nate Burkirkennél érthető, hogy mit akarnak, de ennek ellenére nekem nem tetszik, és hát tényleg a maradék az meg azt gondolom, hogy szinte a vállalhatatlan kategória, és nekem itt van a fő problémám velük kapcsolatban, hogy ugye a tavalyi drafton feltrédeltek Travis Hunterért, aki most nagyon úgy néz ki, hogy egy cornerback lesz, offenzve pedig egy ilyen gadget player. Na most ezért feladni ennyi picket és felmozogni az iszonyat nagy pazarlásnak tűnik, még akkor is, hogyha mondjuk Travis Hunter jó lesz corner poszton, de még ezt se láttuk, mert ugye az újon CV-ben addig próbálgatták mindkét helyen, hogy erre nem volt esély, hogy kiderüljön, és nem igazán látjuk, hogy kik lehetnek azok az építőkockák, akik itt majd hosszú távon működtetni tudják ezt a Jaguars-t, és akkor a free agency-ükről tényleg ne is beszéljünk leginkább. Ugye Brian Thomas a wide receiver egy, akiről még mindig nem tudják eldönteni, hogy most kell-e nekik vagy sem. Ennek szokott az lenni a vége, hogy nem cserélik el egy első körért, mert annál többet ér majd utána, amikor végre eljutnak odáig, hogy már mégse kell nekik, akkor meg senki nem fog ennyit adni érte. Én nem voltam soha egy nagy Bésült után rajongó, de tudom érteni, hogy őt esetleg miért lehet szeretni, de nem tetszik az, hogy ő itt a running back szobának az első számú embere. Támadó fallal kapcsolatban nagyon-nagyon sok kérdésem van. Amit igazán tetszik, az a Parker Washington Jacoby Meyers páros az offense-be, az tök jó. Defense-be szerintem egyébként a kezdő az tényleg nem rossz a front seven-be, hát, hogy mögöttük kik vannak azzal én sem tudok nagyon menni, és hát tényleg a secondary-ben nagyon kell Travis Hunter, és én ott akiért még tudok lelkesedni, Jalen Husky, őt fogom figyelni, benne bízok, nagyon kedveltem a draft előtt, de amikor ennyi, amire rá tudsz mutatni, akkor nehéz pozitívnak lenni egy csapattal. És főleg úgy, hogy szerintem is egyébként túl teljesített tavaly a Jaguars, tehát már csak emiatt is várok tőlük visszaesést, még hogyha egyébként Liam Cohen-t nagyon sokra is tartom. Szóval hiába vannak pozitívunk meg, amik tetszenek, én nem gondolom, hogy meg tudják ismételni a tavalyi teljesítményüket, és hát James Gladstone eddigi munkássága alapján abban se vagyok biztos, hogy a következő 2-3 évben megint el tudnak jutni ilyen szintre.
Pedig az edzői gárda azért az nagyon komolyan néz ki, tehát a két koordinátort is érdemes megemlíteni, ugye Grant Tudinskit és Anthony Campanilét, ahogy ez így Cohennel kiegészülve, de ez a Jacksonville megnyeri ezt a csoportot, és csinál valamit a playoffban, akkor mind a két koordinátor jövőre vezető edző lesz. Ezt
ja, hát én óriási Udinski trusser vagyok, tehát hogy őt valahol jövőre ki kell nevezni vezető edzőnek, és nem érdekel, hogy ki mit mond. Én már idén kineveztem volna, de...
De te a Campanile meg ebből a védelemből kihozod,
ja, hát igen.
Na jó, hát tavaly 13-4, hát under nálam, 9-8-at hoztam ki a Jaguarsnak.
Úristen, veri under.
Under. Nem is kérdés.
És van, aki lemegy negatív mérlekbe, vagy azért...
Azért azt nem gondolom.
Én.
Oké.
Okay. Én jobban bízok ennél az edzői stábban. Majd jövőre jön a negatív mérleg.
Na, hát Matyi, akkor vagy-e még bárki mással pozitív, vagy megyünk tovább lefele a lejtőn?
Hát én pozitív vagyok, de azért, mert a kedvenc csapatomat fogom hozni az AFC-ből, ez a Tennessee Titans, akiket én hosszú évek óta nagyon kedvelek, és jelenleg egy olyan stádiumban vannak, hogy elindulhatnak egy felfelé ívelő úton, ami lehet egy hosszabb ív lesz, de rengeteg olyan dolog történt, ami alapján tudok bizakodni abban, hogy ez a csapat majd előre fog lépni. Ennek ellenére a free agency-jük nem sikerült a legjobban, rengeteg játékost küldtek el, rengeteget hoztak, és nem is feltétlenül hoztak rossz felhozatal, de inkább a védelmet erősítették, ami nekem szúrta a szememet, mert azt vártam volna, hogy itt majd Cam Wardot akarják megtolni egy másik szezonjára, igenis az összes létező free agent VR-nek támadó falembert összevásárolják, és akkor most majd mutassa meg. Ennek pont az ellenkezője történt, hogy a cornerback szobát meg a defensive line töltötték fel free agentekkel, ami amúgy nem baj, mert mocskos úr ráfért erre a csapatra, és például az, hogy a védelemben érkezett egy John Franklin Myers, Jeffrey Simmons mellé, az marha jól néz ki, hogy Cordell Flott meg Alonte Taylor érkezett az amúgy tavaly pocsék secondary-be, az már rögtön szerintem egy előrelépés lesz. Tehát akiket hoztak, teljesen rendben vannak egy ilyen építkező stádiumban lévő csapatnál, nem tetszett, hogy elhanyagolták az offense-t. Egy picit több figyelmet kapott a támadósor a drafton, mert az első pikjükkel meglepő módon Carnell Tate érkezett, én érte annyira sosem rajongtam, de látom azt, hogy itt ennek a csapatnak és Kemvornak most egy ilyen típusú stabil, megbízható VR-re van szüksége, tehát ilyen szempontból nagyon tudtam értékelni ezt a döntést. Ezen kívül viszont szintén inkább megint a védelem került előtérbe, mert Keldrick Falk szerintem jól illik ebbe a rendszerbe, amit majd Robert Saleh és Gus Bradley akar futtatni. Ugye itt tényleg arról volt, hogy Robert Saleh-t szolgálják ki, hogy ő a védelembe olyanokat hozzon, akikkel ő tud működni, és Anthony Hill linebacker, vagy Keldrick Falk, aki ugye egy nagyobb fajta defensive end, igazán ezt a megközelítést használta a Titans. Itt is talán az, hogy az offense nem feltétlen kapta azt az erősítést, amit akartam volna, mert mondjuk Nick Singleton marhára adom az ötödik körben, és szerintem tök jól élik majd ebbe a running back rotációba. A támadó fal egy kicsit több szeretetet kaphatott volna, de tegyük hozzá, hogy elfogytak a pikkek, szóval nem nagyon lehet mit csinálni. És akkor így magáról a csapatról, tényleg nem mondom azt, hogy ők majd egetrengetőek lesznek, de várom az előrelépést főleg Cam Ward-tól, és igazából semmi más szükség nincsen a csapatnál, mint hogy most majd D-ból meg Saleh keze alatt mind a két oldalán valamit tudjanak mutatni. Én nagyon szimpatizálok azzal valóban, amit már mondtam, hogy Cam Ward megkapta akkor Kernel Tétet meg Wendell Robinsont. Én ezzel nagyon tudok menni, de a nagy kérdés nekem úgyis a támadófal lesz, hogy a támadófalban majd Dan Moore, illetve J.C. Letem tud-e valamit mutatni az előző szezonhoz képest. Én bízom benne, hogy igen, mert Dan Moore nem lehet annyira pocsék, mint tavaly volt, Letem meg azért még fiatal. Skoronski nagyon rendben lesz. Ahol nem tudok bizakodni egyébként az a jobb gárd, ott szerintem jelenleg nincs olyan, akit én kezdetnék, de persze ezen a legnagyobb gond, amikor minden más működik. Centerben egyébként Austin Slotman tetszik a Giantsből, ő tavaly tök jó szezont futott, Pat Hoogenért én meg nagyon tudtam rajongani, tehát szerintem valamelyikük működni fog, és innentől kezdve a támadófa már tud majd előrelépést mutatni. Futni fognak, tight end egy, nekem hiányzik, de úgy tűnik, hogy a Gunnar Ham és a túlfizetett Daniel Bellinger párossal, bocs Peti, majd te meg fogod védeni, el lesznek. Tehát szerintem az offenszben, annak ellenére, hogy én még több mindent vártam volna, volt olyan előrelépés, hogy azt tudja mondani, hogy másik évre Cam Ward-nak már lett olyan kisegítő személyzete, akár fal, akár skill playerek, akikből már valamit ki tud majd hozni. A védelemnél meg őszintén szóval muszáj az előrelépés, nem csak azért, mert tavaly pocsékak voltak, hanem mert megjött Saleh, és az összes pénzt ideölték. És jobban néz ki a cornerback szoba, jobban néz ki a linebacker szoba, jobban néz ki a defensive line. Őszinte leszek, a pass rush, ami talán kérdéses, mert Jermaine Johnson az igazi egyetlen klasszikus olyan pass rusher, akire azt mondani, hogy a szélről tud rohamozni, és Keldrick Folknak be kell válnia, mint nagyra nőtt defensive end, és a tavalyi könnyebb speed rush-el Olade Joe-nak kell majd mutatnia valamit, tehát itt azért vannak kérdéseim, de a Jeffrey Simmons, John Franklin Myers duóval működni fog a belső pass rush, és szerintem ez nagyon szexi lesz. Anthony Hill egy jó vételnek tűnik a másik körben, nekem nem volt a kedvencem, de látom, hogy Cedric Gray-jel, de akár a veterán Cody Bartonnal majd működni fognak, tehát a futás megállítás szerintem tökre rendben lesz, és a secondary-ben meg tényleg már csak az a kérdés, hogy az új nevek be tudnak épülni azonnal, vagy egy Kevin Winston előre tud-e lépni, vagy egy Marcus Harris a tavalyi remek szezon után most is tud majd egy jó slot corner teljesítményt hozni. Tényleg a nevek megérkeztek, az edző megérkezett, már csak az a kérdés, hogy mekkora előrelépés lesz a tavalyi teljesítményhez képest, mert a liga közel utolsó defensehez képest mindenképpen várok előrelépést. De az az igazság, hogy úgy se fog ez érdekelni senkit sem. Cam Ward-ot lássuk, hogy ő Kárnál Téttel meg a kicsit javított támadó fallal jobban fog majd működni. Csak ez a fontos, és én ebben nagyon tudok bízni, és ezért tudok pozitív lenni a kedvenc CFC csapatommal szemben, mert akarok látni egy jobb Cam Ward-ot, és szerintem amúgy fogok is. A kérdés, hogy mennyivel.
Igen, egyébként a defense, ahogy a Texans kapcsán mondtam, amit egy off-seasonben meg lehetett csinálni a defense-el, szerintem ezt megtették ők. Ezzel a secondary-vel, egy Jeffrey Simmons-szal a fal közepén, ezzel a linebacker sorral, és Robert Saleh-val a kapitányi pozícióban, ennek a defense-nek ennek működnie kell egy elfogadható szinten. Tehát, hogy ez nem látok olyan forgatókönyvet, hogy valami óriási katasztrófának kellene történnie, hogy ez ne legyen valahol a liga közepe fele ez a defense. És ez a tavalyi szezonhoz képest, ez egy óriási előrelépés, és tök jó, és lehet vele pozitívnak lenni. És tényleg az lesz a fontos, az lesz a legfontosabb, hogy Cam Ward hova lép elő. Cam Ward be tudja váltani azokat a reményeket, amiket egy 1/1-es QB-hoz fűznek, és hogyha ez a fejlődés, ez megtörténik, és ez a javulás, ez megtörténik, kihozza belőle Carnettét, a érkezése, ezt az extrát, akkor itt ez a szezon ez egy óriási pozitívum lesz a Titansnek, és akkor lehet folytatni tovább ezt az építkezést. Nekem tökre tetszik a wide receiver sor, szerintem ebben rengeteg potenciál van Tate-tel, Ridley-vel, Wendell Robinsonnal a slotban, ő ugye elég jól tudott működni a Giants-ben, Brian Daboll kezei alatt korábban. Ugye tavaly Chimere Dike vezette a ligát all-purpose yardokban, olyan játékosok voltak előtte korábban, akik ezt össze tudták hozni, mint Derrick Henry, Jonathan Taylor, George Jacobs, Christian McCaffrey, Saquon Barkley. Persze Dike ezeknek a nagy részét returnökből hozta, de azzal, hogy ő a wide receiver 2 pozícióban lentebb csúszik egy ilyen wide receiver 3-4 szerepkörbe, és csak mélységi útvonalakat, meg deep crossereket kell futni, amiben ő aztán fantasztikus, ő egy ilyen tök veszélyes fegyver lehet, nagyon jó dolgok jönnek, Elika Jomanorról az edzőtáborból, szerintem itt bőven lesznek célpontjai Warnnak ahhoz, hogy jól tudjon játszani. A Gunnerham, Daniel Bellinger duo nagyon tetszik, amit Titan poszton akarnak csinálni. Szerintem ez bár kiemelkedő játékos nincs benne, mert bár szeretem Bellinger, nem gondolom, hogy ő az lenne. Ez a duo ez mindent meg tud csinálni, amit egy Titan párosnak be kell tudnia csinálni. NFL szinten passzjátékba bevonhatók, inline tudnak blokkolni, lehet heavy formációkból játszani, szerintem ez tök rendben lesz, és hát a támadófal. Nem tetszik nekem se kimondottan a right guard pozíció, de én ennél sokkal nagyobb problémát látok a két tackle poszton, mert hogy Letemmel kapcsolatban mindig is voltak fenntartásaim, és ő ugye nagyon az előző vezetőségnek az embere volt, és ő nagyon rövid pórázon lesz tartva, ez szinte biztos, ráadásul egészen pocsék is volt, és az összes problémája kijött, amit az egyetemi tépek alapján gondolhattunk, meg amit jósolhattunk. És ugye azt mondtad, Matyi, nem akartalak ott közben szakítani, de nagyon nehéz volt megállni, hogy Dan Moore nem lehet még egyszer ilyen rossz, de lehet. Tehát, hogy ez garantálom neked, hogy ő képes megint ugyanilyen rossznak lenni. Én annó nagyon-nagyon örültem, amikor ő elkerült a Patriots-ot, és végül a Titans fizette ki neki azt az összeget, amiért ő ide érkezett. Abba emlékszem, hogy a tavalyi off-seasonben ez volt az egyik legnagyobb félelmem, hogy ő ezért az évi 20 millióért megérkezik Foxborough-ba. Azóta is hálás vagyok, hogy volt valaki más, aki kifizette. És ez óriási probléma, hogy mindkét tackle poszton nem csak a jelen, de a jövő is brutál nagy kérdés. És én ettől azért kicsit félek, hogy hiába van meg minden szinten működőképesen az offense-ben ezen kívül két ilyen kulcsposzton, nagyon nehéz lesz ezt elviselni, és én emiatt várok csak egy óvatos javulást, mint Cam Ward-tól, mint a Titans-től.
Hát igen, igen. Szerintem ez eddig a legrosszabb támadófala. Most jelen pillanatban. Nem mondanám, hogy erősödtek. Nyilván Ward sem volt a tavalyi évben egy hú, de támadófal friendly irányító, de hát ez a foltozgatás, amit próbálkoztak, ez nagyon gyenge, és ha csak nem lesz egy olyan J.C. Letten breakout, mint amilyen tavaly volt Skoronskinak, akkor ez a támadó fel ezt továbbra is lefele fogja húzni ezt a támadó egységet, pedig hát rendben van rajtuk kívül minden. Én is imádom ezt az öt elkapót, akik itt vannak, veled vagyok, Peti, abszolút. Ez fantasztikusan néz ki. Én még nem írom le Calvin Ridley-t, mint harmadik számú elkapót, tehát hogy majdnem minden csapat örülne, ha egy ilyen szintű harmadik számú elkapója lenne, és akkor tényleg milyen jól jön most az, hogy tavaly már Ájománornak és Dikének feljebb kellett lépni, és nem most kell majd, hogy kiderüljön, hogy egyébként mi van bennük, már megnéztük őket tavaly, hogy ők egyébként teljesen okésak lesznek rotációban, akár egy jó csapatban is, úgyhogy ez tök rendben van. Hát Dabolnak elő kell húznia valami zsenit a Giants-es időkből, mert ott se volt soha támadófal, hát itt sem lesz, úgyhogy meglátjuk, hogy mit tud majd kihozni Wardból. Viszont nyilván ne menjünk el amellett, hogy a Brian Callahan helyett kinevezni a Robert Saleh-t, az a legnagyobb head coach upgrade, ami történt szerintem az off-seasonben. Itt rend lesz, látszik, ti is mondtátok, egy off-season alatt próbáltak neki védelmet felhúzni, vannak még benne lyukak, nincs rendben a passzsietetés. Én nem dobom el az agyamat ettől a két corner igazolástól sem. Nem rosszak tényleg, csak nincs igazi corner egy, majd meg lesz egy-két éven belül, tehát nem most kell jövőre nyerni. Jó lesz ez az év a kísérletezésre, tényleg Saleh itt tart meg ebbe a védelembe, és kit fog elpaterolni, de én is tudok olyan játékosok iránt lelkesedni, mint mondjuk Kevin Winston, vagy tökre kíváncsi vagyok, hogy Oladejo-ból mit fog tudni kihozni Saleh, úgyhogy tetszik ez a csapat, nálam azért nem egy érdekes csapat még jövőre, én is ugyanazt szeretném megtudni, amit ti is, hogy mi lesz Cam Ward-ból. D-ból érkezése pozitív, az elkapók pozitívak, hát a támadófal az nem, az nagyon nem. Úgyhogy akkor tippeljük a tavalyi 3-14-es mérleget, hogy fölé megyünk-e.
Én gondolkodás nélkül megyek fölé, mert ennyire rossz nem lehet ez a csapat, mert szerintem a csoport ellenfelekhez közelebb kerültek, lehet egy Texanshoz nem, de a másik két csapathoz, Coltsról még nem beszélünk, de szerintem hozzájuk is. Közepes a sorsolásuk, mindenképpen előrelépést várok. Hogy mennyire, az már egy jó kérdés. Én bevallom, én egy 7 győzelmet be tudok nekik írni, és szerintem ez egy reális elvárás, mert ha ennél kevesebb lesz, az lehet már csalódás. Az ennél többhöz meg azért talán nagyobb szerencse és nagyobb előrelépés faktor kell, mint amit itt több egységben láttunk. Ez a 7 győzelem, ez egy realitás szerintem.
Egyértelműen előre kell lépniük, nem tudnak más tenni, én azt gondolom. Hogyha itt hasonló szezont hoznák le, mint a tavalyi, az szerintem óriási csalódás lenne. Én egy ilyen, a 7 győzelmet én azért még kicsit soknak érzem, én egy ilyen 5-6-ot megszavazok nekik, és egy olyan szezont, ami után azért kicsit boldogabban néznek majd, vagy tekintenek majd a jövőbe a Titans szurkolók.
Hát igen, mert a tavalyi csapatom úgy tök őszintén 3 győzelmet se érdemelt, én 6-11-et hoznék ki nekik. De szerintem már ez is abszolút jól fog kinézni ahhoz képest, amit ebbe a kuplerájba kellett néznünk, amíg a Callahan-ra tartott. Úristen, de már az első héten kirúgtam volna páros lábbal.
És okay. az a durva, hogy amúgy azt mondod, hogy az a legrosszabb támadó fala van náluk, és hogy ezt a Callahan klán hozta össze. Tehát, hogy az az igazán keményebbe, akikről úgy beszéltünk, hogy itt a támadófal géniuszok, és hát igen, azért ilyenkor úgy fel tudnak idegesíteni ezek a dolgok.
Akkor nézzük meg, hogy Colts mennyire idegesít fel, mert hát te zársz velük.
Az idegesít fel, hogy nekem kell beszélni róluk. Mit lehet mondani erről a csapatról? Kezdem a pozitívumokkal. Ahogy ők a támadó falhoz hozzáállnak, meg amit ott csinálnak, az szerintem tanítani való, és azt gondolom, hogy minden GM példát vehetne erről, még hogyha nem is vagyok nagyon nagy híve a Colts-nál Ballard munkájának, de az, hogy folyamatosan előre elhozzák az utódokat a támadófalba, szerintem az nagyon szép és nagyon okosan csinálják. Ugye ezt megcsináltak Tenor Bortolinivel, aki a liga egyik legjobb centere volt már tavaly. Persze passzblokkban vannak neki, akadnak neki azért hiányosság, amikor az erejét kell használni, de mondjuk zónafutásoknál iszonyatosan jól néz ki ő, és mellette Gonzalez-sel és Quentin Nelsonnal azért az egészen szexi trió, és arra lehet építeni, és ugye Jalen Travis tavaly már bemutatkozott jobb tackle poszton, méghozzá egészen megbízhatóan, idén már kezdő lesz, szerintem ott is nagyon rendben vannak, és tök sima lett ez az átmenet, úgyhogy nagyon, nagyon szimpatikus, amit ők a támadó fallal csinálnak, és azt gondolom, hogy az offense-nek ezen részén biztosítanak mindent ahhoz, hogy Daniel Jones abban a formában játszon, amiben ő tavaly a szezon elejét lehozta. Azért, ahogy haladt előre a szezon, egyre inkább érződött a visszaesés nálad, de azt szerintem bebizonyította, hogy Daniel Johnson-nal, vagy vele a kezdőben lehet győzelmekért küzdeni, és lehet egy korrekt csapatot építeni. Hogy ennél többet lehet-e, abban nem vagyok biztos, és hogy a Colts skill személyzetével lehet-e, abban viszont biztos vagyok, hogy nem. És itt hiába tartották meg Alec Pierce-t, aki most ugye sérült, egyelőre még nem is edzett, és hiába szeretem nagyon Josh Downs, mint slot elkapót, ez azért nagyon-nagyon kevés. Főleg, hogyha megnézzük, hogy utánuk kik jönnek a sorban, Ashton Doolinok, meg Nick Westbrook ikinék, hát azért persze Dion Burks óriási stílnek tűnik, de megint csak azt tudom elmondani róla, mint Emmanuel Prenyonról, hogy aki lecsúszik Mr. Irrelevantnek, úgyhogy mindenki a harmadik kör környékére várja, az nehéz stílnek nevezni. És akkor persze ide sorolhatjuk talán Tyler Warren-t, aki már a rookie szezonjában a liga jobb tight endjei közé tartozott, és Mo Ellie-Cox még mindig egy tök jó mélység azon a poszton, de azért én kevét hiányérzetem van, főleg, hogyha Josh Downs-szal, mint a csapat első számú elkapójával kell neki venni a szezonnak, és akkor mindenki még egyen fentebb csúszik a depth charton, hát az azért ritka gusztustalan dolgokhoz tud vezetni, és azt nagyon nem várom, úgyhogy remélem, hogy Alec Pierce minél hamarabb vissza tud térni edzésekre. Erbi poszton szerintem tök jól megvannak Taylorral és Giddenszel, még ide ugye megjött Seth McGowan, ő benne is van potenciál, Ulysses Bentley-ben már kevesebb, de hát neki azért nagyon pályát se kéne látnia, szóval én azt gondolom, hogy ott megvannak, itt a wide receiver-ök lesznek az óriási kérdések, és hát a defense, ahol ott is van mit szeretni, én azt gondolom. Ugye tavaly cseréltek Sauce Gardnerért, ami utólag egy picit átgondolatlan döntés volt talán, mert úgy mondtak Olint, hogy azért még mindig Daniel Jones volt a kezdő, és amikor ő azért megsérült, akkor hirtelen ez már nem tűnt annyira jó ötletnek, de Sauce Gardner még mindig egy elit cornerback. Ő azért ezt az egész secondaryt elég szépen fel tudja húzni. Ugye itt érkezett nekem nagy kedvencem AJ Holsey, én őt nagyon csípem, vele kapcsolatban elég nagy bizodalmam van, CJ ellenben is bőven-bőven van potenciál, és azt gondolom, hogy azonnal megdobja ezt a linebacker sort, és én egy pici breakoutot várok Laia Tulatutól, aki eddig is egyébként egy igencsak jó edge rusher volt, de talán azt az extrát, amit annó a draftolásakor vártak tőle, azt nem tudta hozni. Én azt gondolom, hogy az idei szezonban ez is megtörténhet, és előléphet, és egyébként erre én azt gondolom, hogy szükség is lesz ahhoz, hogy ez a Colts defense ez igazán jó tudjon lenni. Hogyha ránézek a rosterre, akkor egyébként ennek nem kéne sokkal rosszabbnak lennie, mint tavaly, de sokkal jobbnak se nagyon, és emiatt vagyok velük kapcsolatban bajba. Van tök sok dolog, ami tetszik, de hiányolom azt az extrát tőlük.
Hát jól összefoglaltad. Némileg bánom nyilván, hogy tavaly nem derült ki végül, hogyha nem sérül meg Daniel Jones, akkor mi lett volna. Én úgy gondolom, hogy akkor is beestek volna egyébként, de ebben azért van egy nem kevés héterkedés is, úgyhogy nem merem 100%-ig jelenteni, de azért voltak jelei, ahogy te is mondtad, és fluk szaga is volt annak, hogy ennyire jó ez az offense Daniel Jones-szal, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy igazából a támadó falat leszámítva azért Daniel Jones nem lett jobb helyzetben, mint tavaly, tehát Michael Pittman-t nem pótolták, Alec Pierce-t túlfizették, Josh Downs szerintem overrated, és hát Tyler Warren jól kezdte a szezont, aztán jó Colston Dublin szépen lehagyta a végén, úgyhogy tőle is kellene még több, és nem Tyler Warren a probléma, félre ne értsetek, de én úgy gondolom, hogy egy ilyen top 5-ös tight end kéne legyen ahhoz, hogy ez a Colts elkapó egység mondjuk olyan jó legyen, mint tavaly volt Pittman-nel. És hát Jonathan Taylornak is érdekes szerződésbeli problémái vannak, nem hold out-tól, hold in-ben van, Most Bizsán ki lett tömve, holnap gondolom bejelentik Jameer Gibbs-et, nem tudom, Jonathan Taylor mit fog elszólni. Nem gondolom, hogy a Colts-t annyira meg akarja hosszabbítani, mert azért ez a csapat nem egy elit futótól van arra, hogy Super Bowl contender legyen, ettől függetlenül az egyetlen szupersztárjukat a támadó egységben nyilván meg kellene tartaniuk. Nem tudom, hogy fognak dönteni, de hát hogyha Taylor valamiért nem lesz, és nem lesz jó a futójáték, akkor azért ez a támadó egység még akkor is be kell, hogy essen, hogyha Shane Steichen egy zseni. És hát a védelmet is jól összefoglaltat, hogy Latu nem rossz, de kéne egy kicsit több, mert igazából nem jó az egy szoba. A DeForest Buckner, Grohl, Stewart duo rendben van, de még egy évet öregedtek, tehát hogy ott is azért jó lenne előbb-utóbb gondoskodni arról, hogy mi lesz utánuk. A CJ Ellentől az kell, hogy Week 1 ready legyen arra, hogy 100%-ig pályán van, mert nem akarod, hogy az Akeem Davis Gatorök, meg a Austin, AI, Ake, meg ilyen csávók legyenek a pályán, mert ugye itt ideális esetben a CJ Ellen mellett idővel a másik kezdő linebacker amúgy a másik rookie, Bryce Butcher lesz, de hát azért maradjunk abban, hogy a CJ Ellennek kell korán pályán lennie, hogy ez a csoport ne legyen pocsék, és még egy Zion Franklin kiesést is, de hogy ne érezzenek meg, mert Franklin nem volt jó, de legalább ő ott volt, mint okés kezdő. És hát igen, Sauce Gardner kérdés, hogy még mindig egy elit kornere, valószínűleg igen. Azért, hogy a Justin Wallet most komolyan gondoljuk-e kezdőnikkelként, azt nem tudom, de az pozitív, hogy legalább a Cam Taylor Britet elhozták Gardner és Charvarius Ward mögé, mert ő amúgy lehet egy kezdőszintű játékos. Nyilván így már a safety rotáció se néz ki rosszul Cam Bynum mellett, hogy jött az AJ Holsey. Közepesség, olyan szokásosan, kolcosan, Chris Ballardosan, remélem Chris Ballardnak ez az utolsó éve most már GM-ként, mert ilyen szintű közepességet nem tudom, meddig lehet tűrni. Hát figyeljetek, én tavaly nagyon nem voltam velük, annál sokkal jobbak voltak, de semmit nem tettek azért, hogy most feljebb legyek velük, azon kívül, hogy a tényleg a szezon első felében meglepően jól néztek ki. Megadom nekik, hogyha minden úgy összeáll, mint egy évvel ezelőtt a szezon első felében, akkor azért a playoffba bejuthatnak és okozhatnak meglepetést. De hát a keret, meg a változások, az off-season tevékenység nem indokolja azt, hogy a Colts-ot komolyan kéne vennünk majd januárban. Sőt, hogy egyáltalán számításba kéne vennünk, hogy ott lehetnek januárban. Tehát azért, ja, hát én nem vagyok velük. Szokásos Colts héterség.
Nagyjából csak ragozni tudom, amit elmondatok, és ezek szerint nagyon egy húron pendelünk az Indivel kapcsolatban. Én azt tenném még hozzá, hogy érdekes módon én pontosan ugyanott vagyok a Colts-szal, mint tavaly. Csak tavaly túlteljesítették, és mindenki azt mondta, hogy én vagyok velük magasan, idén meg kb. Ugyanott vagyunk, és én is ugyanott vagyok. Tényleg az offense-nél a legnagyobb kérdés, hogy Daniel Jones hogyan tér vissza, és ha visszatér, akkor mi lesz, ha esetleg Jonathan Taylor kiesik, vagy mi lesz, hogyha Alec Pierce és Josh Downs mögött senki se tud fellépni az elkapok közül, mert amúgy nincs senki ott. De ennek ellenére, hogyha ugyanazt az offense kapjuk vissza, mint tavaly, akkor abban nem lesz meglepetés, hiszen hatalmas változás talán nincsen, legalábbis Steichen mércéjével. Tehát tényleg az offense-től nem lepne meg, ha jönne a tavalyi teljesítmény. Ez most milyen hangzik? Papíron nem lepne meg, de amúgy meg igen, mert szerintem túlteljesítettek, de ahogy Bence is mondta, lehet ez csak a héterség. A defense szerintem viszont szerintem gyenge. Tehát itt látunk kívül nincs ebben a csapatban egy értelmes edge játékos, ahogy te is mondtad, a defensive tackle sor öregszik, klasszikus nose, nincs a futás megállítása a linebackereknél, azonnal működnie kell CJ Ellenek és Brian Butchernek, és az egy mindig nagy kérdés rukikkal szemben. A secondary meg egyébként még oké is, mert nem rossz ez a safety sor, meg a corner sor is rendben van Wardal, meg Sauce Gardnerre. Mondjuk slot corner az nincs a csapatnak, mert Justin Wally nem az. De a védelemmel kapcsolatban nem tudok igazán bizakodó lenni, az offense-nél meg tényleg elő kell jönni annak a csoda Daniel Jones-nak, akit láttunk tavaly a szezon első felében, és akkor lehet ebből valami, de mint ahogy tavaly sem tudtam bizakodó lenni, idén is pontosan ugyanoda egy ilyen szürke középmezőny aljára tudom csak tenni a Colts-ot. Tavaly ezt felül tudták múlni, meglátjuk, mi lesz idén.
Okay. Hát akkor tippeljünk a végső mérlegükre. Tavaly 8-9-el végeztek. Hát én nem tudom, hogy ennél lehet-e jobban belőni az idei évet. Peti, te mit mondasz?
Hogyha ha gyengébb szezonjuk lesz, vagy a gyengébb forgatókönyvnél 8-9, hogyha kicsit jobb szezonjuk lesz, akkor 9-8. Szóval kb. Ugyanezt várom.
Ja, hát én is 8-9-et hát írtam be ígére is.
Ennél 50%-osabb csapatot nehéz elképzelni.
Visszaesés. 7-10. És azért, mert tavaly is pont súlyan ezt mondtam. És tavaly ez pozitívnak tűnt, és felülmúlták, most viszont abszolút realitásnak tűnik, és nem tudok se alá, se fölé menni egy ilyen 7-10-nek. Úgyhogy nálam visszaesés egy darab meccsel.
Na hát akkor azért csak-csak rájöttünk arra, hogy bár az NFC déllel Matyi pozitív volt, az AFC déllel abszolút nem lett az végül is. Úgyhogy akkor nincs más hátra, mint előre. Texans beérjük az első helyre, gondolom.
Másodpercig sem kérdés.
Így van. Így
és van. Akkor ami viszont kérdéses lesz, az a második hely, ha jól értem. Vagyis hát nálam Jaguars, de...
Nálam is.
Petinél is igen, nálam nem. De azt fogom mondani, hogy akkor legyen, mert ez a három csapat nálam a rohadtul egy szint, az az igazság. A Titans, Colts, Jaguars, az nálam jelenleg tök ugyanaz a három csapat.
Úgyhogy legyen Jacks. Mind a három lehetett mondtál?
Szerintem igen, nem, azt hiszem a Jacksonnél talán 6-ot, mert héter vagyok, de amúgy ez a 7-10, tehát ez a 6 kötője 8 győzelem, ez mind a három csapatnál a totál realitás szerintem. Úgyhogy okay. Így, ha azt mondjátok, hogy a Jackson másik, tudok vele menni persze.
Jó, hát én szeretném ezt mondani, igen.
Igen, én is.
Jó, és akkor harmadik Colts?
Igen.
Jó. Igen. Ennyire nem tudom őket utálni. De szeretném, hogy ezt lenne a harmadik.
Tehát, hogy én a Titans-t szívesen látnám összeszek második helyen, de csak azért, mert őket jobban szeretem, de érted, a 3-7-10-es közül most húzzuk ki valamelyiket, ha nálatok a Colts a harmadik helyezett, legyen. Teljesen oké.
Okay, akkor Texans, Jaguars, Colts és Titans a vége. Hát köszi srácok, hogy ennyit beszéltünk a déli csoportokról, és hát köszönjük mindenkinek, aki meghallgatta ezt az epizódot, és hát az utolsóra mindenképp érdemes ezt becsatlakozni, mert nem hiába a nyugatot hagytuk a végére, azért ott komoly tűzijáték lehet mind a két oldalon, úgyhogy a két nyugati csoporttal zárjuk majd az off-season adásokat, a szezon felvezetést, aztán meglátjuk, hogy milyen különböző epizódokkal fogunk még érkezni, és hát mindenkinek kitartást ezekhez a meleg napokhoz, és sok hidratálást. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!